Hold After Hours-ben. A műsorban Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő munkatársai. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
Na hát üdvözlünk mindenkit!
Jó reggelt, sziasztok!
Sziasztok! Szervusz, Viktor! Viktor, egy kis celeb, majális regisztráció van, kezdjük ezzel is, és keresünk celebet, keresünk. Ha van celeb hallgatónk, szívesen kihívjuk a pódiumra majd egy ilyen rövid jelenet erejéig. Ha nincs, akkor lehet, hogy Viktor lesz a celebünk. Viktor, fogsz-e gitározni a majálison?
Igen, félmeztelen.
Félmeztelen fog. Nagyon jó, addig még kigyúrhatod magad, még van időnk.
Zsolt, biztos, hogy több húzóckodást tudok megcsinálni, mint te. Tehát ezt a kigyúrást jó. Szerintem ne
jó, feszegessük. Én nem a testemben vagyok a női hallgatókra, én táncolni fogok velük, és határozottan nem félmeztelenül. Meg kellenek a női hallgatók. Balázsra meg be lehet ülni egy sarokba, empatizálni. Balázst ezért visszük. Ő se nem gitározik, se nem táncol.
Beszélget, én majd beszélgetek.
Én furuján játszom.
Tényleg?
Vagy... Igen, a gyerekeknek egészen kisgyerekkoruktól mindig magyar népdalokkal altattam el őket.
Hát ez nem tudom, mennyire csajozós.
De énekelted csak, vagy furiáztad?
Én furiáztam.
És elúttak a furujára? Furuja így visít, nem?
Ők nem, mert ugye van a kicsi furuja, meg van a nagyobb. A kicsinek nagyon ilyen fülsértő hangja van, a nagyobb, az annak szerintem jó hangja van.
Aha. Mert én énekelgetek sokat a babámnak, de furuja, hát az kemény lenne.
Na jó, ez lesz a pol kérdés.
Magyar népdalokat, tehát hogy mi itt nemzetiek vagyunk, csak azért,
én is rengeteg.
Nem tudom, mennyire csajózósak. Tehát én azt hiszem, hogy a gitárral a tábortűznél nagyobb sikere van az embernek, mint a izé. Megmondom, hol nem volt sikered.
Na, hol nem volt?
A feleségem. A feleségem... Patikus.
Várjál, hangszalaggyulladásom volt, még azért nem tudok most se beszélni. Múlt héten nem tudtam beszélni 4 napig egyáltalán. És
a feleségem diktálta, hogy akkor mit szedjen be a Viktor. Viktor meg visszaküldte ugyanazt a mondatot, amit én szoktam a feleségemnek, amikor tukmájára a gyógyszereket. Mi az?
Placebo. De azért várja, mert olyanokat küldött, amit utána néztem, és megnéztem, hogy vannak erről stadik. Ugye az mégiscsak azért egy olyan helyen vagyunk, hogy adatokkal dolgozunk, hogy van erről valami tanulmány, hogy kimutatták, hogy izlandi zuzmos semmilyen tanulmány nincs rá, hogy hatékony, és az a megállapítás az EU-s izének el is küldtem Zsoltnak, hogy hát ezt használják már régóta, ártani nem árt, biztos jó, de semmilyen olyan, tudod, hogy double blind placebo control study, ahogy normálisan kell, egyébként nincs ezekről.
Csak nagyon jó tudod, hogy egyrészt ugye...
Mert ezek mind nem vényre kaphatóak, és
igen.
Nincsen ilyen.
De lehetne, tehát lehet csinálni studyt, és ki lehetne mutatni, hogy tudod, 100 ember kapta, 100 placebo-t kapott, persze. Senki nem tudja, 96-ot, 26-ot, nincs ilyen tanulmány.
Őrület. Először is, tehát a feleségem kb. 8 tételt sorolt föl, és abból egy volt az izlandi zuzmok.
Bocsát, én most azért lesokkolottam, nem tudom, hogy csak a vényes gyógyszereknél van study, a vényes...
Nem, ez nem így van, azért ez nem így van.
Figyelj, ennél csináltak egy studyt, várjál, izlandi zuzmóra egy studyt találtam, mit tudom én, 45 embert vizsgáltak, köhögtek, adtak nekik, 28-3 nap múlva meggyógyult. De tudod, nem tudjuk, hogy nem kapott.
De álljunk már meg egy picit, Viktor, hát az orvostudomány 30-70% a placebo hatás.
Mi az, nem igaz.
Amikor végigmész, hogy fész 1, fész 2, fész 3, akkor ugye ezt kiszűrik.
Én értem, hogy a stádiban nem, hanem az emberekre a hatás. Érted? Az, hogy fáj a fejed, és beveszel egy fejfájás csirapítót, a fejfájás csirapítók a fele hatásra, az, hogy megnyugszol, hogy
hát mi az, hogy nem?
Hát, tudod mérni, Zsolt, pont ez.
Hát én értem, hogy tudod mérni, mégis az emberek boldogan szedik a homeopátiát, tudják, hogy nincs hatása, boldogan szedik.
Nem tudják, hogy nincs hatása.
Azt gondolják, hogy van.
És ettől lesz. Hát gyerekek.
Van placebo hatás, nem ezt tagadom.
Na, hát én meg erről beszélek.
De várjál, a homeopátiás szernek placebo hatása van.
Így van.
A rendes gyógyszernek rendes hatása
értem.
Van.
Értem, és ha te egy köcsög vagy, aki megnézi a stadikat, akkor hát csak a valós hatás hat.
Nem is gyógyultam meg.
Na, ez a...
Egyébként meg Viktor jobb lenne, ha hinnél a placebo.
Pontosan.
Tudom, ezt nem mondja
Zsolt is. A homeopátiának is a víz átvette a jelet, vagy nem tudom, és akkor érted.
Ha... Higított holdfény, ez a kedvencem.
Higított holdfény. Szerintem a rendes homeopátiában nincs ilyen. Az még a homeopátiának
is rendes? Ez most egy rendes homeopátia.
Higított holdfény.
Nem holdfény, hanem mit tudom én, mi a hangya illata. Na minden, hagyjuk a homeopátia, mert tényleg ilyenek vannak. Na, és akkor na figyeljetek, tehát Magyarország, baszki. Mondtam, gyöngyöt a disznók elé. Elmondtam azt, hogy tudod, a nyeszt ezt, nyugdíj előtörökösségi számlát lehet nyitni a webkincstárnál, és mondtam, hogy ez hülyeség, mert akkor az azt jelenti, hogy a hosszú időtávra alacsony kockázatú kötvényekbe fektetsz, és akkor többet fogsz szívni a hozam.
Több lesz a hozamon a bukásod, mint amennyi támogatást kapsz.
Igen.
Tehát, hogy nem éri meg végül nem éri is meg.
Összességében. Zsolt szerint 100% részvény.
Ugye, ha feltételezzük, hogy a részvénynek nagyobb a hozama, mint a kötvénynek a jövőben.
Így van.
Ezt kell hozzá feltételezni.
Igen.
Ez fontos.
Ez fontos.
Oké.
Okay. Na, és...
Nem biztos.
Nem biztos. Jaj, de örülök. Végre valaki jött, aki szerint eshetnek is a részvények. Na.
Na. Még egy másik.
Még egyet találtunk. Na.
És... Bocs, meghallgattam a múltkori ezt, hogy S&P nem eshet, ez borzasztó.
Na jó, belefog most is menni.
Jó, okay.
Ez
minősíthetetlen volt.
Jó van, Istenem, gyerekek, ó, itt dedoktrináltak voltok, ezt nem hiszem el. Na, és akkor mibe köt bele mindenki? Hogy az nem működik, hogyha egy évvel a nyugdíj előtt veszem meg, és akkor egy évre megkapom a 20%-ot, mert 10 évig kell tartani. Nagyon jó, a kiskapuk nem működnek, nem a kiskapuk miatt raktam azt ide, hanem a bölcsesség miatt. Tessék, de itt mindenki ebbe kötött bele, hogy miért mondok ilyen hülyeséget, ő nem tudja ezt megcsinálni. És menj már a regisztráció, ebben az izében is lesz a honlapjár is, és ott lehet kommentelni, és már ilyen kommentek jönnek, hogy hol lehet shortolni a beatet. Most
sehol.
De lehet, nálam
longolni
lehet.
Sem lehet.
Kölcsön kérhetnek tőled.
Pontosan, azt nálam lehet. Nekem hosszú távra van nagyon sok beat alapom, nálam lehet shortolni, de az van, hogy ugye ez vicces, mert ugye mert mit látnak, hogy ilyen függőlegesen emelkedik az árfolyama, és azt hiszik, hogy ez fenntartatlan. De pont egy abszolút hozamban az a jó és a rossz, hogy ez bizony fölfelé is akármennyit mehet, meg lefelé is. Tehát, hogy ugye egy részvény alapban, mi a jó, miért mondjuk az, hogy részvény hosszú távon, mert azért az nem az lesz, hogy ez lemegy nullába, és nem az lesz, hogy fölmegy a triplájára. Ott van return to mind, de egy abszolút hozamban nincs, és ez jó is, meg rossz is. Ugye?
Egyébként ez nagyon fontos, nekem volt ilyen ismerősöm, hogy egy abszolút hozamú alapról, hogy nagyon sokat esett, akkor megveszem, mert biztos most már föl fog menni. És ugye pont ezt mondtam el, hogy itt nincs ez a reversion to mean, tehát hogy olcsóvá vált, mert nem válik olcsóvá az abszolút hozamú alap. Ha folyamatosan elcseszi az alapkezelő, akkor végtelenség bukhat, ha jól csinálják, akkor meg teoretikusan
hát végtelenség nyelhet. Tehát a részvény alapra igaz, ha valaki ezt a hatást
de kötvény alapokra is igaz végül is.
Igen, kötvény alapokra is.
Hát nézd meg a magyar kötvényeket, óriás szárnyalásban volt a 2021-ig, utána gigantikus összeomlás, most megint volt egy óriás fölpattanás, tehát hogy...
Igen, csak ott, hogyha valami nagyon-nagyon elcseszett országba vásárolsz bele, akkor talán nehezebb megítélni. Persze a részvényben is nagyon nehéz lehet megítélni, hogyha valami extrém
szituáció. Hát csak egy rész, hogy index, abban azért lesz minden, tehát hogy egy S&P 500, tudjátok.
Igen, tehát én jobban bízok egy jól diversifikált részvényindexbe, hogy visszapattam, mint egy nagyon elcseszett országnak a
kötvény alapjában. Az biztos, igen.
És mint egy nagyon elcseszett alapkezelő abszolút az alapjában. Na, akkor tessék, figyelj. Viktor, mindig örömmel fogadjuk a lelkes amatőr műsorszerkesztőink ötleteit, úgyhogy most Viktor...
Igen, hoztam történeteket. Figyelj, pár röviden van, hogy ilyen stand-up-ozhassak én is egy kicsit, úgy, mint Zsolt, mert hogy én érdekességet kell bedobni. Úgyhogy van egy pár izném, amit hoztam hozzá, szóljatok majd hozzá, hogy múlt héten, nem tudom, emlékeztek erről, volt ez az opera botrány, hogy az operában meghosszabbították a büfé szünetet fél órára, hogy
nem, beraktak egy büfészőbe.
Hogy beraktak. Igen, hogy az emberek
fogyasztanak. Nem érjük ő alatt, olvastuk az összes elemzést.
Oké, hogy fogyasszanak a izébe. Várjál, meg kapcsolódok hozzá. Ugye fölhívnak, nem tudtam fölvenni, mert ugye nem volt hangom, azért küldtek SMS-t egy magyar tévétől, hogy menjek már be nyilatkozni erről a témáról.
Erről?
De tudjátok, hogy miért? Tudod miért?
Várjál, nem, de gondolkozzunk egy kicsit. Viktor és az opera.
Hogy elment a hangod?
A büfé.
Mint egy opera énekesnek elment a hangod.
A büfé. Hát,
ugyanis. Nem, Warren Buffett. És az történt, hogy előtte a büfét, mert az is volt a híre, hogy fél évvel előtte bontottak szerződést az operaház büféje a zsidai csoporttal.
Jaj! Egyébként nekem is néha eszembe szokott jutni, hogy teket biztos, hogy összekevernek.
Ugye, tehát most szeretnénk közölni mindenkivel, hogy Zsidai Zoltán, idézőjelben Roy, ugye így ez a egyéb neve még, I betűvel van, nem Y-nal, Zoltán nem Viktor, ilyen nem vendéglátós, nem vendéglátós, nem rokonom, Ormán Ráhel mentora, én nem vagyok Ormán Ráhel mentora, tehát hogy ez egy két különböző. Egyébként gondolkoztam rajta, egyébként nem volt hangom, meg egy kicsit ilyen puha pöcs is voltam, hogy tényleg bemennék, és akkor tudod, kérdeznének tőlem ilyen, ezért is milyen vicces lenne, hogy én meg válaszolgatnék, hogy mit tudom, hogy áll a, nem tudom, ez a büfé sztori. De nem mertem megcsinálni valójában.
Vagy ott gitározó félmeszterelő.
Volt még egy ilyenem egyébként, egy fél éve lementem, volt vidéken egy szerződést kell aláírni egy fiatal hölgyel, és mondta, hogy tudod, írjuk a szerződést alá, de egyébként nagyon aranyos volt, tehát nem akarom bántani, nyilván nem foglalkozik ezzel a területtel, és mondta, hogy figyelj, már megtaláltalak az interneten. Ó, mondom, baszki, biztos meg fogja kérdezni, hogy hol lesz jövő héten a forintnak az árfolyama, vagy valamilyen hülyeség. Mondta, hogy te ilyen fóliákkal foglalkozol, igaz? Ezt nem mondtam.
Fóliák?
Fóliákkal foglalkozol. Hogy ilyen fóliás vagy, nem? Mert megtalált a portfolio.hu-n. Tehát nem vagyok fóliás, csak ezt mindenképpen, jó, még okay. Ezt is szerettük volna leszögezni, hogy egy kicsit szakmai legyek, még nem a Danishoz csatolnék vissza, mert arról majd még beszélünk,
arról, ez borzasztó volt,
a Szilárdoshoz csatolnék vissza. Na, a Szilárddal beszélgetetek a hedge fundokról, és szerintem ez egy tök érdekes téma, hogy, és Szilárd, emlékszem, hogy panaszkodott itt, hogy nem tud elég kötvényt venni, mert a kockázati limitek, és a nem tudom mi,
és a... Igen, és rövid kötvényből sokat kéne venni.
Igen, igen. És hogy ezek a kockázati limitek hogy alakultak ki meg az egész törvény, és csak arra akarnék rávilágítani, hogy mennyire másként működött, vagy szerintem kellene működni egy államnak. Ugye a 2000-es éveknek a közepén fölmerült az igény Magyarországon, hogy legyen, nem volt még ilyen, hogy abszolút hozamú alap, nem volt a szabályozásban abszolút származtatott, semmi ilyesmi nem volt. És mondjuk néhányan szerették volna, hogy legyen, különösen én nagyon erősen nyomattam, hogy legyen már. És akkor a szakmai szervezet, egyébként máshol is fölmerült ez az igény, szakmai szervezet oda ment a minisztériumhoz, és elmondta, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk erre egy szabályozást, hogy hogyan néz ki, meg mit tudom én. És akkor a minisztérium végig gondolt, és mondta, hogy figyeljetek, végül is ennek van értelme, nem káros, máshol is csinálják, akkor csináljátok meg. És akkor mondták, hogy akkor írjátok le, hogy milyen limitek legyenek, ugye, hogy legyenek, és akkor megtaláltak engem, hogy én meg írjam meg, ugye, mert senki nem értette, ez meg nem fog. Tehát én írtam ezt a szabályozást. 2004-5, nem tudom. És akkor megírtam ezt a szabályozást, mert volt rá két napom, és gondoltam, hogy majd pár év múlva majd úgy is átírjuk, úgy, hogyha tudod, látj, hogy a gyakorlatban kiderül, hogy tehát 20 éve nem lett
és múlt
átírva.
Hétig bírta.
Múlt héten átírogatták egy kicsit most. Igen. De várjál, a tőkeátételi szabályokat nem írták át.
Nem.
A tőkeátételi szabályok ugyanúgy maradtak.
Azt
igen, de a maga a tőkeátételi, tudod, hogy kétszeres tőkeátétel, a kötvénynek a szorzója 0-25.
Tehát rólad beszélgettük gyakorlatilag.
Igen, csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt, hogy nem lett átírva 20 év alatt, pedig már azért lehet, hogy hozzá kéne nyúlni. A másik, hogy azért normális esetben hogy működik egy szabályozás, és nem csak a mi területünkre vonatkozik, nagyon sok helyen látom azt, hogy mondjuk, tehát hogy és ez végül is egy kicsit egy ilyen innováció, hogy lettek abszolút hozamú alapok Magyarországon. Viszonylag hamar szeretett volna szabályozás a szakma, egyeztetett a állammal, az állam és nyilván nem az az államnak a feladata, hogy minden szakmai kezdeményezés meg lobbit azt elfogadjon kritika nélkül. De ha azt mondja, hogy ez végül is társadalmilag oké, akkor egyeztetve a szervezetekkel ezt meg lehet is érdemes csinálni, mert fölépül rá egy ilyen kis iparág. És ennek van értelme. Ellentétben azzal, mint hogy mondjuk kiadjuk egy ügyvédi irodának, hogy most akkor ezt csináljuk meg ezt a szabályozást, éjfélkor benyújtjuk, és éjfél után egy perccel megszavazunk. Tehát, hogy szerintem tehát csak azt akarom mondani, hogy a szabályozás mennyire fontos, hogy azért tényleg legyen szakmai egyeztetés, és ez nem most tényleg nem a mi szakterületünkről szól, hanem minden szakterületről.
Azt nem értem, hogy itt miért akartál szabályozást? Tehát most mi történik?
Muszáj.
Mi az, hogy múz?
Nem lehetett tőkeátétele egy alapnak.
Nem lehetett
tőkeátétele? Nem volt ez a törvény.
Ja, akkor jól csinált a szabályozást. Azt hittem, hogy te limitáltad.
Nem lehetett sortolni az alapnak, és nem lehetett tőkeátétele.
És szerinted végtelen tőkeátétele is lehet?
Hát... Ugye nincs az a probléma. Most miért ne elbukja az alapkezelő a pénzét? Hát igen.
Ez igen, történt. Ez a kérdés.
De egyáltalán nem lehetett, tehát hogy nem volt arra lehetősége, baj, hogy
sorkodjon. Zsolt, mondod azt megint csak, hogy nincs szabályozás, és lehet 8000%-os pozíciót felvenni. Igen? Az azt jelenti, hogy 100% egy alap, akkor mondjuk 80-szorosát. Oké, okay, álljunk meg. És akkor te mondod azt, hogy hát virágozzék ezer virág, meg piac van, hát az ügyfél majd, ha olyan, tehát jön egy őrült
alapkezelő.
Senki nem
fogja fölvenni. Hát de fölveszünk egy őrült alapkezelő? Mi?
De. Mi? Lenne, aki megcsinálná.
Hát, miért vennénk föl?
Nem, Zsolt, azt mondanád, hogy majd a piac kiszűri. Csak ugye az a kérdés, hogy előtte, tehát jön egy őrült alapkezelő, 8000%-os pozíciót vesz fel, ugye annak az a kockázata, hogy lehet, hogy nagyon nagyot nyersz, lehet nagyon nagyot buksz, de azért jó esélye.
Előbb-utóbb elbukja a pénzét valószínűleg.
De hát ez hülyeség, amit mondtok.
De nem, várj,
most is meg lehet csinálni azt, hogy...
Most nem lehet megcsinálni.
Meg lehet csinálni azt, hogy nagyon, iszonyatosan volatilis eszközökből 100%-át telerakod a portfóliódnak, és megcsinálod ezt a gyakorlatilag 8000-szeres tőkátételt. Tehát ki lehet játszani? Nem, jön egy őrült, az most is ki tudja játszani. Hát csupa opcióval veszed tele. Nem lehet televenni az opcióval? Hogy ne lehetne? Ráadásul távoli opcióval, ami azt mondjuk, hogy vagy tízet ér, vagy nullát.
Ezt értem, de hogy, hát tehát, hogy most is lehet őrültséget csinálni, szerintem akkora őrültséget nem, vagy nem olyan egyszerűen.
Nem az lesz a küszöb, hogy ez a szabályozás, hanem az, hogy mi ide nem veszünk fel egy őrültet.
De Zsolt, ez igaz. Na. Egyébként szerintem abban a világban, amikor a Viktor segített írni ezt a szabályzatot, vagy törvényt, akkor sem sokkal többféle alapkezelő volt, sokkal több ilyen egyéni történet. Tehát most azért ez a piac sajnos egyébként eléggé bekonszolidálódott.
Benyújthattuk volna azt a szabályozást, és szerintem itt van az államnak a szerepe, mert benyújthattuk volna azt a szabályozást, hogy lehessen végtelen bármennyi tőkátétel beleírjuk.
Most 800%, azért mondtam 8000-et, vagy azt hiszem, hogy 800%.
Igen, de az a szorzókkal 800.
Igen, de hogy jó.
Jó, mindegy. Tehát, hogy benyújthatunk volna sokkal többet, mint innen, és szerintem azt joggal utasította volna el a szabályozó, és szerintem sikerült egy olyan konszenzusra jutnunk, amire azt mondta a szabályozó is, hogy figyeljetek, ez még értelmes kockázatvállalásra ösztönöz, és nekünk is elfogadható volt, és szerintem ez a jó szabályozás, hogy a szakmai szervezet egyeztet, hogy mi az érdeke a döntéshozónak, mi az érdeke a társadalomnak, és mi az érdeke az adott szakmának, és akkor ebből kihozunk egy konszenzus, nem? Hát így kellene működni egy törvényhozásnak. Csak ezt akartam elmondani, ezt akartam kihozni az egészből. Hogy ez...
Értem, de egyébként megértettem, hogy igazából előtte egy nagyon szigorú szabályozás volt, és azt lazítottad föl, tehát így jó a szabályozás, hogyha a korábbi
szigorú... Hát előtte nem lehetett ugye sortolni.
Hát az egy szigorú szabályozás.
Igen, mert nem volt rá erre példa.
Igen.
És akkor van még egy utolsó van, ezért ezt meghagyom,
az
beilleszted,
lesz,
igen. Mert a hedge fundokról is beszéltetek, és csak hogy amik most vannak hedge fundok, tehát szerintem nem biztos, hogy az összes hallgató tudja, hogy ez hogy alakult ki, ez csak így két percben, hogy a hedge fundoknak a...
Gyere, Viktor, a hedge fundokkal.
Utána hagylak benneteket beszélni, mert úgyis elmegy a hangom. Ugye, hogy a 70-es évek elején összeomlott a Bretton Woods-i rendszer. Amíg a Bretton Woods-i rendszer volt, az egy ilyen fél arany standard volt. Minden a dollárhoz volt kötve, a dollár meg az aranyhoz. És nem nagyon voltak tőkemozgások. Tehát te amerikai befektető voltál, nem biztos, hogy nagyon könnyen tudtál mondjuk olasz részvényeket venni. Nem is voltak például kötvény határidők, meg ilyen határidős piacok se voltak, azok is a 70-es évek végén kezdtek kialakulni. Commodity-ra voltak, tehát árupiacokra voltak határidős piacok. És az van, hogy véget ér a Bretton Woods-i rendszer, és hirtelen kinyílik a világ. És nem csak, hogy kinyílik a világ, hanem megnő a volatilitás, mert az összes deviza elkezd, mint a hülye mozogni egymáshoz, ugye addig össze voltak rögzítve, ez hat a részvényekre, elkezdenek a kötvényhozamok mozogni, az arany, az olaj, minden elkezd mozogni, egy csomó lehetőség képződik. És itt jöttek be a hedge fundok, mert addig ezeknek nem volt szerepük, nem tudtak volna ilyen nemzetközi befektetéseket csinálni, és itt jön be például két nagy hedge fund volt, a 70-es, 80-as éveket ők uralták, akkor a Tiger Fund, meg a Quantum Fund, az egyik ugye Soros György, a másik pedig Julian Robertson, ők uralják, és a világon mindenhol befektetnek, és ezzel indultak a hedge fundok, ez a globál makró. Ugye nagyjából mi is ezt próbáljuk egy kicsit csinálni, tehát a mi hedge fundjaink, azok ezeknek egy kicsit vagy a alapjaink.
A Viktoré nagyon ilyen, mondjuk így.
Igen.
A Citadel alap.
És Zsolt.
Zsolt is szerintem nem mogla annyira globál makró. Ugye most pont erről beszéltünk, hogy Szilárdan. A Zsolté azért inkább stockpicking időzítéssel, a tiéd inkább globál makró.
Na mindegy, tehát hogy ez van, és akkor ez működik elég sokáig, és felfedezték egy csomóan, hogy ugye egyrészt ezen sok pénzt lehet keresni a befektetőknek is, meg az alapkezelőknek is. És akkor elkezdtek elszaporodni. És ugye, ahogy elszaporodnak, sok eszkimó, a fóka meg ugye már csökkent, mert ugye a volatilitás beállt, mert a rendszer visszaállt egy normalitásba. Ugye ezeknek már nem voltak olyan lehetőségei, nem voltak olyan jó hozamai egy idő után ezeknek az alapoknak, a nagy többségének, nem tud mindenki jó hozamot csinálni, meg eleve sokan lettek. És akkor elkezdődött a hedge fundoknak a specializáció, hogy lesz csak commodity fund, lesz long short, akkor elindulnak ez a 130/30, vagy 130% long, 30% short, és ugye egyre többen csinálják ezeket, és ahogy egyre többen csinálják, ugye egyre kisebb a hozzáadott értéke. És ugye kialakul a hedge fund iparágban, hogy most már vannak mindenféle ilyen szegmensek, kötvény, arbitrázs, meg mit tudom én. Tehát az eredetihez képest, ami mondjuk a 70-es években volt, amikor tényleg globál makró volt, most már egy tökre szegmentált piac van, és tökre ilyen specializált hedge fundok vannak, amit én nem szeretek, mert szerintem a hedge fundnak az a lényege, hogy egy szabadsága van, hogy bármibe fektethet. Na mindegy, csak hogy így jutottunk ide ehhez a magyar izéhez, és amikor a szabályozást csináltuk, akkor ennek mindig az volt, hogy szeretnék egy ilyen alapot, mint a Quantum Fund, vagy a Tiger Fund, és akkor, hogy fektethessen be bárhol, és végül is azért ez meg tudott valósulni így Magyarországon valamennyire. Na mindegy, így jutottunk ma el a hedge fundokhoz.
Most rákerestem egy cikkre, de nem találtam.
Közben elmondom, hogy a hedge fund jelentés, a hedge az azt jelenti, hogy le van védve. Tehát ugye ez a nagy mozgások le vannak védve, ugye valahol ez nem...
Hedged fund, ugye az első hedge fund egyébként az 50-es...
De vagy a hedged azt jelenti, hogy le vagy védve a
fedezett,
nagy mozgás.
Fedezett alap.
Igen.
Ugye azért hívják fedezeti alapnak Magyarország, mert a legelső hedge fundok még a makró előtt, az az 50-es években volt valójában, amit hedge fundnak hívtak, az volt egy nagyon jó stockpicker csávó, aki kitalálta, hogy van egy csomó szar részvény, meg vannak jó részvények, és ő ki tudja választani, és mindig volt neki, nem tudom, 100% longja, meg 100% shortja, és neutrális. Tehát, hogy bármerre ment a piac, ő elméletileg tudott keresni pénzt. Ugye ez volt az első ilyen
vannak
hedge fund. Ilyenek,
vannak
és ilyenek. Nagyon-nagyon sikeres volt ez, de a hedge fundoknak az igaz, de ez nem nőtt azért annyira nagyra, a hedge fundoknak az igazi boomját, azok a globál makro alapok csinálták a 70-es, 80-as években. Tehát egyébként a hedge fund azonnal jött az 50-es,
60-as években. A hozamok csinálták, nem? Tehát, hogy
igen, de az azért volt hozam, mert ugye hirtelen egy új világ jött, amiben nagyon kevés szereplő le tudta aratni a,
mert a többi, aki megértette ezeket a mozgásokat, igen, igen. Az óriási előnyben. Az,
igen, igen.
Na,
igen.
Erről lesz még szó, hogy aki érti a mozgásokat.
Hogy érti a globál makrót.
Balázs, várunk még a cikkedre, hogy
igen,
mehetünk
tovább. Igen, már megtaláltam. Tehát na. Figyelj, portfóliócikk, 2002. július 11. Na. Indul az első nemzetközi Concord alap. Szerintem ez tehát azóta már Hold nemzetközi részvény alapnak hívják. Tehát engem az sokkolt, amikor megtudtam, hogy ez 2002-ben
volt. De tudod
volt.
Miért?
Majd mindjárt elmondod, tudom miért, vagy sejtem, hogy miért. Tehát, hogy a pénzügyi rendszerhez van közel, meg a előtte inflációs világ, meg nem tudom, de hogy mennyire későn, és ez ilyen nagy szám volt. Én azt gondolod, az ember
hát
azt gondolná, hogy...
Hát az a nagy szám, a portfólió.hu volt róla
nem,
egy cím.
Nem
hiszem,
nem,
hogy erről
tehát,
beszélt.
Előtte nem volt nemzetközi
volt,
alap.
Egy újdonság
nem
volt,
igen,
beszélt.
És 2002, az nem volt olyan régen. Hát, hogy na. Ma mennyire alap, érted? És akkor az, hogy tudod, mi volt a nagy szám, hogy ETF. ETF-ek lesznek benne.
Egy pillanat. Én mondok valamit nektek, én is elmentem dolgozni, brókercik 2004-hez, és 2004-ben... mondta azt az egyik broker, és az a mi hatásunkra, amiket ezért vettek föl, hogy megvette az első ügyfél a külföldi részvényét. Tehát 2004-ig OTP volt, MOL volt, Matáv, Richter volt, pont. Külföldi részvény mi az, hogy külföldi
de részvény? Elmondom, hogy miért. 2001-ig nem volt szabad devizapiac Magyarországon.
Igen, tehát
nem tudtál volt, nem? Tehát volt ugye a csúszó leértékelés, és te, hogyha egyébként egyre lazult a szabályozás, te, hogyha akartál külföldön eszközt venni, akár cégként is egy bizit meg akartál venni, akkor nem tudtál bármennyi eurót venni, engedélyeztetni kellett egy csomó mindent, az, mondom, folyamatosan lazult a szabályozás az MNB-vel. Tehát nem volt az, hogy fogok, nem tudom, $1 millió, és veszek belőle, nem tudom, Teslát, vagy nem tudom, akkor nem volt Cisco-t, vagy Microsoft-ot, vagy valami, tehát nem lehetett. Tehát 2001-ig erre nem volt lehetőség, mert nem volt devizaliberalizáció. Tehát 2001 után van devizaliberalizáció, amikor már tényleg mindenki azt csinál, amit akar. Bárki kiviszi a pénzt, hazahozza,
stb. De itt még azt is írja, hogy a Concord nemzetközi részvényalap révén elsősorban intézményi befektetőket kíván megcélozni az alapkezelőt. Tehát még volt ilyen kis óvatosság is, hogy először csak intézményekre,
a külföldi
részvényt, az csak intézmény. Meg kéne mutatni ezt a Robin Hoodereknek manapság, hogy meg a Revoluton trédelőknek, hogy tessék, örüljetek, hogy kis befektetőként is vettek külföldi részvényt.
Hogy 2000-ben nagy nehezen sikerült hosszú utána járással egy külföldi, egy Datec online, azt már szerintem megnyerte az Ameritrade, vagy nem tudom kicsoda, egy online számlát nyitni, de tök nehéz volt, és tök nehéz volt rá kirakni pénzt is. Tehát nem volt ez egy egyszerű dolog. Tehát azért mondom, hogy azért nem voltak ezek, mert nehéz volt ezt az egészet elintézni. Tehát nem az, hogy hülyék na. Voltak az emberek. Jó, nekem akkor vége a stand-upomnak. Ezek voltak a sztoriaim.
Visszaülhet, fölveti a pólóját, elrakhatja a gitárját, és tessék, én nem hittem volna, hogy Krúbi bekerül adásba, de Balázs, te együtt voltál vele Forbes Under 30-30, nem? Kisdobos. Forbes Kisdobos, nem együtt voltatok? Hát itt dicsekedtél.
Várjál, amikor Kisdobos... De igen, azt hiszem.
Ja, én emlékszem.
Tehát, hogy ugye ott 30-an vannak ezen a listán, de a Kisdobosdíjnak
az év
feltörekvő portfólió. A Krúbi biztosan nem volt az év feltörekvő portfólió menedzsere.
De Forbes-nak is van Kisdobosdíja.
De akkor na. Már kevered a Kisdobosdíjakat. Mert ez
a
Kisdobosdíj
korra jár. Hát az under 30-ik azok nyilván Kisdobosdíjak.
De most mit neked minden Kisdobosdíj, amit én nyerek?
Hát meg kicsi vagy, ez mit csinálják, mert Kisdobos vagy. Na.
Nem baj, ott neked meg csak a 10 éves hozam számít. Az a lényeg.
Engednek a felnőttek közé,
igen,
hogy Krúbi versenyez. Okay,
Krúbi, igen.
Onnantól kezdve nem kisdobos díjakat nyers. Tehát,
mi van Krúbival?
Az van Krúbival, hogy megszólalt a mi témákban, egészen elképesztő.
Hallgatja a podcastot?
Nem abban a témában.
Értem.
Például ebben a Bretton Woods témában. Na, hogyan bánsz a pénzzel, kérdezték tőle, ez egy interjú. Mindig inkább spórolós voltam, amióta zenéből élek, volt félrerakott pénzem. A karrierem eddig arról szólt, hogy ingatlanra gyűjtök, és hogy mindig van kitűzött cél. Valójában a pénz nyűg. Nem foglalkozok vele annyit, amennyit kéne. Ilyenkor lenne jó valami aranystandard, és akkor nem kéne mindig pénzügyi szakértőnek lenni, hogy ne szegényedjen folyton. És akkor hadd fúzzek hozzá néhány mondatot. Tehát itt benne van az ilyenkor. Ha ezt végig gondolta, és ezt úgy mondta okosan, akkor rengeteget nőtt a fejembe.
Krúbi azért tudom, a közgázra járt egyébként.
Akkor
ez a mondás azért egy átlag közgázosztól is nagyon intelligens, igen.
Igen, igen.
Nem. Minden? Ez borzasztó, ez az aranytan.
Jó, de várj, azt mondja...
Nem, hadd mondjam el, hogy mit mond.
Én elmagyarázom, mit értek alatt. Tehát ez ilyenkor inflációs környezet, bizonytalanság, nem tudom, és akkor azt mondja, ez arany standardban, hát ugye mondjuk...
Nincs ez.
Nincs ez, mert ugye
Hát ahogy mondtad, fixált, az arany standardban nincs arany,
a dollár az aranyhoz, többi deviza is.
A cash az megtartja az értékét folyamatosan.
Nem, ez nem... Tehát, Tehát hát sokkal nem ennyire egyszerű az élet, sokkal de azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy most mondjuk forint elgyengül, és akkor importált infláció, hanem ezek a hatások akkor lassabban gyűrűznek be.
És azt is érteni vélem ebben, hogy ő érti, hogy bizony egy aranystandardban a fasságokkal kevesebb lenne a pénz. Tehát az ő zenéje az a tutifaj, tehát hallgattam a símet, Csitáborra mentünk, hallottam a kocsiba, fölraktam a saját fülhallgatómba Brand Ali.
De ne viccelj, mert a Krubi nagyon jó művész.
Borzalmas zenéje van.
Miért lenne borzalmas a zenéje?
Hát én nem bírtam hallgatni őt már.
Bajod van vele?
Hogy rossz.
De ő egy igazi hiteles művész, aki őszintén beszél.
Semmi bajom Krubival, hát rengeteg, érted, nekem Mozart is rossz. Tehát érted, most Mozarttal egy polcot
tettem. Jó. Most nem menjünk bele, hogy Zsoltnak mi tetszik. Most
Krubit Mozarttal egy polcot tettem, tehát ezért ne sértődjön meg. Na de az nyilvánvaló, hogy ha aranystandardban, éppen azért, mert nem nincsenek ezek a fasságok, egy ilyen hülye zenére is kevesebb pénz jutna. Tehát akkor Krubi nem lenne ám gazdag, hogyha nem egy ilyen, nem, de hát az...
Micsoda?
Jó, figyeljetek, a buborék szerintem...
A Krubi minden rendszerben gazdag lenne, ha most gazdag.
Csak sokkal kevésbé. Ugye az egyenlőtlenségekhez is, de hát azért
nem,
le kell...
Nem. Nem.
Jó, jó, akkor ezt mondjátok meg,
hogy miért. Viktor, fejtsd ki az aranystandard
és infláció kapcsolat. Nem kell szakértőnek lenni, kedves Krubi, itt se kell szakértőnek lenni. Tehát vannak szakértők, akik rá lehet ezt bízni, és én sem nyafogok, hogy milyen nehéz zenélni, hanem egy... meghallgatok egy profit. Tehát érted? Tehát ez... Na, és akkor mondjátok,
hogy várjuk miért... Krubit az ügyfeleink között.
Így van,
akkor
kedves Zsolt... Krubi, nem kell tisztában lenni a szarságokkal, be kell menni OVK-ba, és majd mi tisztában vagyunk a szarságokkal.
Jó, van ez a téves elképzelés, hogy az aranystandard az milyen jó volt, mert ez egy stabilitás, ott Viktória kor, 100 évig volt a királynő, minden nyugalom volt. Ha volt egy fontod, annak 20 év múlva is egy font volt az értéke, azon ugyanúgy tudta venni.
A Bretton Woods is aranystandard, a Krubi arra gondolt szerintem.
Az már olyan nem volt igazi aranystandard. Ugye az igazi aranystandard az gyakorlatilag az első világháborúval megszűnt. A két világháború közt megpróbálták összeállítani. Barry Eichengreennek van egy nagyon jó könyve, aki érdekel ilyen vastag, The Golden Fetters, vagy valami, azt hiszem ez a címe. Leírja, hogy az aranystandard miért volt borzasztó szar. Tehát az volt a baj az aranystandard. Tehát az volt a baj az aranystandard. Egyébként tök jó az árak, tehát nem volt infláció. Tehát 100 év átlagában nulla volt az infláció, sőt lehet, hogy még defláció is volt.
Van előnye.
Annak van egy előnye. Viszont az volt, hogy az aranystandard az egy iszonyatosan rigid rendszer volt. Tehát amikor elkezdett nőni a gazdaság, ugye nem tudott alkalmazkodni hozzá a pénzkínát, mert nem lett több arany, mert arany a pénz, ugye. Amikor meg összeomlott a gazdaság, tehát semmilyen irányban nem tudott, az változott, hogy ha találtak aranybányákat, akkor több lett az arany, és föllendült a gazdaság. És utána meg nőtt a gazdaság, és az arany mennyisége korlátozta a gazdaság növekedését.
De erről beszélek, Viktor, amikor azt mondom, hogy a Krubi nem lehetne ilyen gazdag, mert hiszen
de ott is lettek
új aranybánya kell
emberek,
hozzá,
de ott is lettek nagyon gazdag emberek.
De lettek, de azért nem, tehát érte? Azért több a lehetőség itt, akkor így mondom, ebben a világban.
Ezt úgy hívták, hogy The Gilded Age, az 1870-80-90-es éveket USA-ba, amikor iszonyatos vagyoni különbségek voltak egyébként aranystandardban. Voltak a szuper gazdagok, ott élnek a Fifth Avenue-n, az óriás palotáikban, és nagyon sok szegény.
De nem a közepes zenészek lettek a szuper gazdagok. Tehát érted? Tehát nem az történik, hogy mert most...
A Krubi Magyarországon van. Egy szupersztár. Csak szólok.
Jó, oké. Okay. De ugye ez a Magyarországon világhírű. Na de hogy...
Igen.
Na de...
És Magyarországon a világhírű az meggazdagszik abban, amit csinál.
De nem, érted, amit én mondok?
Én értem, amit mondasz, hogy mi van. Csak
szegény
azt akarom mondani...
Krubi csak ebbe a bizonytalan környezetbe szeretne valami kis kiszámíthatóságot.
Jó,
ennyi
na, csak azt akarom mondani, és ráadásul az...
OVK, kedves Krubi, az a kiszámíthatóság, mondja.
Oké, okay. Az aranystandard, megnézitek, szerencsére meg lehet nézni, az USA-ról elég jó statisztikák vannak az elmúlt 200 évről. Aranystandardban milyen hosszú volt egy recesszió, és milyen vég volt egy recesszió? 3 év volt egy recesszió, 10% volt átlagos GDP-es, és kb. Most mondok számokat, nem pontosak, de nagyjából jók. Amióta nem aranystandard van, azóta 2% egy recesszió, és 1 évig tart. És a fellendülések ugyanúgy sokkal hosszabbak most.
Nem volt ilyen brutális monetáris stimulus, nem lehetett ilyen egyszerűen lazítani.
De az van, hogy egyébként a pénzmennyiségnek tényleg igazodni kell valamennyire a gazdaság igényeihez, és ez a rendszer ez nem tudta alkalmazkodni, és iszonyatos mély recessziókat csinált, teljesen fölöslegesen. Tehát szerintem az aranystandard az egy ilyen, úgy él az emberek képzetében, hogy ez milyen jó nyugodt időszak volt, óriás mély és nagyon hosszú ideig tartó recessziók voltak, nem volt jó rendszer, tehát nem volt jó a gazdaság.
Nekem a kedvenc szavam, amit a közgazdaságtanban tanultam, az a rigid, és mindig olyan boldog vagyok, amikor 3-4 podcast itt előjön, hogy rigid. Még egy dolog, hogy azt hiszem, de majd Viktor erősíts meg, hogy ott valami majdnem 100 évig ugye az aranyára dollárban az ugyanaz volt, hogy mit tudom, 1840-től...
20,67 dollár volt.
Na, igen, és ez ugye mai világban mennyire durva, hogy most azt mondanánk, hogy az arany az, nem tudom, most már nem 20 dollár, hanem 2000 dollár, és akkor 100 évig 2000 dollár.
De ugye ez
lenne.
Azt tehát is ugye jelentette.
Ez ma mai világban ugye ezt érezzük, hogy ezt nehéz elképzelni, de hát megtörtént, tehát a múltban volt ilyen.
És azt is jelentette nem csak, hogy az arany, hanem mondjuk a kenyérnek az ára sem ment föl, sőt, egyébként az időben volt, hogy 20 éven át lefele ment meg a húsnak az ára, meg a fizetések sem mentek föl, tehát tényleg egy nagyon stabil rendszer volt ebből a szempontból, csak nem biztos, hogy ez jó nekünk.
És nem voltak hedge fund menedzserek, az biztos, hogy nem jó nekünk.
Figyelj, óriás spekulációk voltak egyébként.
Mi ennek ellenére?
Hát de érted, a részvényárfolyamok attól még mozogtak?
Igen, tehát, igen, az igaz. Azok
spekuláció, benfentes kereskedés, minden óriás tőkeáttétel, bucket shopok voltak. Nagyon durva volt, tehát lehetett spekulálni.
Akkor jó, akkor voltak hedge fund menedzserek. Na, mehetünk azért.
Bármint ezen... tudjuk Szilártól a 2000 ezelőtti podcastban, hogy bucket shopok a 90-es évek Kaliforniájában is voltak.
A bucket shop az ugye valójában tényleg fogadóiroda. Tehát, hogyha elolvassátok Jesse Livermore életét, ő is bucket shopokban kezdte a bizniszelést. Ott lehetett jól trédelni. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. Nem. Csodálkoztam, hogy nem tudtátok, mi az, hogy bucket shop. Egyébként meg voltam döbbenve. Szomorú
igen,
voltam.
Nem tudtam, én ott tanultam meg ezt.
Szakmaiatlan az adásunk, Balázs, szakmaiatlan, nem tudjuk, mi az, hogy bucket
shop. Szerencsé, hogy bejött Szilárd.
Mi a releváns tudással vagyunk végtelenül tisztában. Például, hogy lehet-e a S&P 500 3000 pont UFO támadás nélkül?
És lehet.
Nem lehet. Illetve lehet. Nagyon jó. Elméletben lehet, a gyakorlatban nem lehet. És szerintem ez az utóbbi, ez a fontosabb, a relevánsabb, az adaptívabb tudás. És az, hogy észreveszed, hogy a jelenlegi körülmények közt az S&P 500 ebben kell értelmezni. Tehát nem az van szerintem, hogy a Dani azt mondta, hogy engem félrevisz az elmúlt 15 év, ugye? Ezt mondta.
Én most kiszállok pihenni, mert én már kiabáltam múlt erről, mert is most a Viktor kiabált.
Igen.
Azt mondom, hogy titeket visz félre az elmúlt 100 év. Tehát, hogy mert hogy mi hasonlít a közeljövőhöz jobban, az elmúlt 15 év, vagy az elmúlt 100 év? És szerintem, és egy. A kettő pedig, ha változik, akkor én is változni fogok. Tehát adaptálódni és evolválódni. És ennek egy következménye, hogyha lesz mégis 4 év profit recesszió, ráadásul szorzó csökkenéssel, akkor én az első néhány hónap után arra át leszek állva, vagy egyre inkább. És ilyen volt 2022 egyébként. 2022 az nagyjából egyről szólt. Nem volt recesszió, de recessziós vélelem volt, és volt Fed kamatemelés, magyarul volt szorzó csökkenés. És mégis 2022-ben én már 10 év fedkóloztam január-februárban, és föl voltatok háborodva, a fedkólnak mi az jelentés, hogy gyakorlatilag azt, hogy a Fed le akarja venni az S&P 500-at, most ebben nem menjünk bele, és tehát, hogy sokkal jobb
nem,
az.
Nem ez a fedkólódnak a lényege, az a lényege, hogy azért emel a Fed kamatot, hogy leverje az S&P 500-at.
És ezáltal leverje az inflációt, igen. Na de érted, hogyha ez a...
Ez nem igaz.
Most azóta nem menjünk bele a Fedkolba. Írtam róla egy cikket, Viktor, majd be lesz linkelve. Viktor, arra válaszolj, egy cikkben válaszol.
De nem működött, azóta sem működik. Mm. Jó, oké, menjünk tovább.
Lehet
jó?
Ennyi a cikket. Fejtsd nem
ki,
működik.
Fejtsd ki. Okay.
Na, és akkor itt mondom azt, hogy nem engem vezet félre az elmúlt 15 év, hanem titeket az elmúlt 100 év, és ennek szerintem egy ékes példája, Viktor, no offense, hogy szerinted még mindig nincs bitcoin. Tehát, hogy nem fogadod el. Érted?
Van,
tehát,
létezik.
Igen, de na, örülök. Na de,
azt nem tagadta, hogy létezik, eddig sem.
Azt mondom, hogy nincs értelme.
Na, figyelj, tessék, ennyit, egyelőre ennyi, és akkor vitatkozzatok ezzel.
Várj, nem a bitcoinról akarok vitatkozni.
Nem tudom, értem.
2000-ben tudod-e, hogy mennyi volt az S&P 500 2000 őszén? Kb.
Nem tudom, kb. 800 pont.
1500 pont 1500. Volt. 2003-ra mi történt?
Hát az esett ugye a 2000-es buborék.
Mennyit esett? Lefeleződött. Jó. DAX Index 2000-ben 8000 pont volt, elárulom. 2003-ban 2200 pont volt. Majdnem a negyedére ment le. Mi történt ezen idő alatt? Csak azért, hogy nézzük meg, mi történt.
Kibukott a buborékok.
Várjál. Igen? A Fed kamatszintje egyébként 5,5-6% volt, nem emlékszem pontosan, mennyi volt 2000-ben. Levágta a végére nulla közelébe. Ennyi történt, és az volt, hogy a magas szorzón forgó részvényeknek a szorzója lejjebb ment, mert rájöttek az emberek, hogy nincs végtelen növekedés, nem 30-as péperekkel, csak 15-ös, és a profit rátájuk lement, nem tudom, 10%-ról 7%-ra, most mondtam valamit. Tehát azért hülyeség, amit mondasz, hogy nem eshet le az S&P, mert nagyon kicsi dolog kell hozzá. Tehát ugye itt két dolog van, tényleg a profit ráta és a péperes szorzó, és ha mindegyik mozog 20-25%-ot, akkor lefeleződik egy részvényindex.
Ez akkor most hány éves folyamat volt, ez a lefeleződés?
Ez olyan Hát 2000 őszétől 2002 őszén volt az alja nagyjából.
Amikor 2003. Kettő év. Na, de hát erről mondom, hogy, tehát, hogy azért...
És nem volt UFO támadás.
De várjál, te azt mondod, hogy nem tudod elképzelni. Tehát nem azt mondod, hogy...
Nem, elméletileg lehetséges. El tudom képzelni.
Igen, de...
De a gyakorlat számít, értik?
De várjál, melyik nem tud lemenni? Tehát a szorzó nem tud lemenni?
Mind a kettő le tud menni.
Akkor igen.
Az a baj, engem az zavar össze, hogy az, hogy szerintem, ha a gyakorlatban ez van a fejetekben, az tompítja a hozamaitokat. Hogy attól
Zsolt, akkor tompítja, ha felfele megy a részvényindex. Ha meg leesik, akkor meg növeli.
Na de ez az, hogy amikor eljön ez az időszak, 2022 ilyesmi év volt, ugye? Ebben megegyezhetünk.
2022-ben esett az S&P.
Igen. Na de pont ezek ilyen dolgok miatt, hogy szorzók csökkentek.
Így van. Igen.
És nem végeztünk szarul. Tehát érted? Tehát simán lehet ehhez adaptálódni. És az, hogy most attól félsz, hogy úristen.
De nem félünk. Ez csak egy felvetés volt. Azt mondtad, Zsolt, te azt mondtad, hogy te nem tudod elképzelni. Én ezt szeretném cáfolni.
A gyakorlatban.
Hát, de Viktor egy gyakorlatot mondott, hiszen igen. A múltban az a gyakorlat megtörtént.
Ez pont ez történt meg.
Jó, vegyük azt, hogy tehát értsük meg, amit a Zsolt az azt mondja, hogy most akkora hype van, hogy nem tud esni, mert lemegy 4000-re, és megveszi a tömeg.
De én nem is tudom, hogy Zsolt mit mond.
Ezt, szerintem ezt mondja. Hát... Hogy ő azt látta az elmúlt 15 évben, hogy ha esés is volt, akkor gyorsan visszapattant, hogyha
meg fog ijedni a Fed,
mindig hype volt.
Megtámasztja a piacot, és így. Tehát a gyakorlatban, de mi, gyerekek, jó, akkor most mondok egy...
De hogy most múltkor is felvetettem, hogy azt érted, hogy az egy másik helyzet, amikor egyébként már nagy a reálhozam, amikor inflációs nyomás van. Tehát, hogy... A te mintád meg pont egy olyan 15 évre épül, amikor nagyjából abban nem volt infláció, amikor a Fed az könnyen tudott levinni kamatokat nullába, mert nem érezte a költségét, csak az előnyeit érezte, mert azt mondta, hogy nulla lett, de úgyse lesz infláció, akkor nincsen semmi gond. Tehát, hogy nem lehet, hogy értem, hogy a 15 éves mintádban sokszor érteni vélem, amit mondasz, hogy ott is voltak nagy esések, hogy megbeszéltük, oké, lehet, hogy UFO támadásnak hívod a 2020 márciust, de érted, de voltak mögötte sokok. Voltak mögötte sokok, amik miatt ott ez működött. És most valami megváltozott.
De várjál, és nem kell hozzá csoda, mert azt mondod, hogy majd a Fed megijed és megtámasztja a piacot. 6%-ról vagy 5,5-ről nem emlékszem tényleg mi volt a teteje, azt hiszem a kötvényhozamok 6-on voltak, lement egyre a Fed, vagy nem tudom hova. Megijedt a Fed, levágta a kamatokat. Egyébként elárulom, hogy nem is volt nagyon mély recesszió USA-ban. Tehát nem volt egy nagyon nagy munkanélküliség, nem volt nagyon nagy recesszió. Megijedt a Fed, és mégis le tudta esni. Késve
hatott, értem. Értem.
De hiába ijed meg.
Ugye akkor ott van a főleg a izé, hogy az a helyzet, hogy ez a két éves folyamat, amikor elindul, fél év múlva már veletek leszek. Érted? Akkor már azt fogom mondani, hogy igen, megváltoztak ezek a körülmények, és de szerintem, hogy elejé körülmények közt ez még mindig nem történhet meg. Meglátjuk. De figyelj, várjátok, itt van Howard Marks.
Hogy tegyem hozzá, tehát, hogy én szurkolok neked, tehát ugye az a legjobb alapkezelő, ezt nem vitatja Viktor sem, hogy aki, amikor esik, akkor shortol, ha felmegy, akkor longol, ennél jobb nincs. Én szorítok neked, hogy ez sikerüljön, csak ugye az van, hogy szerintem ez nehéz dolog, de én egyébként legőszintén mondom, én bízok benned. Szerintem neked erre van jó érzéked, remélem, hogy jól fogod csinálni, hogy így lesz, de hogy azért lebecsülni a feladatot, az nem szabad, mert ez nehéz, hogy tehát az egy nehéz dolog, hogy te lásd, hogy mikor van esőpiac, meg emelkedő piac.
Figyeljetek, itt van Howard Marks, vessék akkor szakmai. Howard Marks mondta, hogy...
Tudják a hallgatók, hogy kicsoda Howard Marks?
Híres ember.
Híres.
Egy celebritás. Őt is hívjuk az izénkre, a színpadunkra, de nem fog jönni.
Híres tőzsd is.
Híres tőzsd, egy befektető. Ő is egy Soros György, vagy egy mit tudom én kicsit.
Junior.
Soros György junior. Ő azt mondja, az a címe a beszélgetés, Bloomberg cikknek, vagy beszélgetésnek, hogy a kormányok sosem tudnak fönntartani minket a levegőben örökre, vagy nem fognak tudni. És a következő az üzenetei. A leverage a gazdaságban, tehát a tőkeáttétel, az a cégektől és a lakosságoktól, ahol ez volatilis, átvándorult az államokhoz, ahol ez nem volatilis. Az állam így kevésbé ciklikus, kevésbé boom-bust. Ergo ez a cycle sokkal tovább tart. Tehát kicsit arról beszél, amiről én beszélek, csak ő a kedvetekért tudományosabban. És ahol a kockázat kicsapódik, azt mondja ő, az az államkötvények és a deviza árfolyamok. De hogyha minden deviza árfolyam gyengül, akkor az mivel szemben teszik? Megmondom, mivel részvényekkel, bitcoinokkal, arannyal szemben. Tehát, hogy ez egy olyan érvelés, ami arra utal, hogy igen, megváltozott a izé, és nem eshet 40%-ot egy év alatt az S&P, de nyilván ő is meg fog változni akkor, hogyha ezek a feltételek eltűnnek.
De Zsolt, bárjál csak, tényleg csak egyetlen mondatot mondanék, tehát nekem az nem tetszett a badmintonnál, hogy te nem tudod elképzelni.
Igen,
tehát,
mondod, rosszul,
jó, akkor rosszul fogalmaz.
Rosszul fogalmaz. Gyakorlatban szerintem ilyen nincs, elméletben el tudom kérni.
Jó, de nekem ez mindegy, ez gyakorlat is olyan fura, hogy a gyakorlatban nem tudod elképzelni. Gyakor,
igen, hát, igen,
igen.
Olyan tudnál mást elképzelni, mint a gyakorlatban.
Káros.
Ja, káros ebbe belegondolni.
Káros olyan
rontja hozzá a majdat, ha ebbe belegondolsz.
De nem, visszatérve a bitcoinra. Tehát ugye neked mi a bitcoin jelen a fő érved, hogy az elmúlt 100 évben nem volt ilyen, ez hülyeség, vagy 1000 év múlva.
Nem, nincs értelme.
Nem, én elmondom nekem, mit, akkor megfordítom, tehát, mert ugye részén azt gondolom, hogy nincs igazad, de vegyük azt, amit meghallok, amit mondasz.
Igen.
Amikor azt mondtad, hogy adaptálódni és evolválódni.
Igen.
Tehát az nem rossz gondolat, hogy az ember az gyorsan fogja föl, hogyha valami új világrend van, vagy új világban
igen,
van.
Igen.
Tehát ez nagyon fontos. És az, hogy te erre nagyon fókuszálsz, az jó. Most próbálom a kettőnk közti vitát ilyen barátibra
nagyon,
fordítani.
Nagyon kócsos, igen.
Hogy igen, igen. Na, szóval, hogy én ezt meghallom meg, ez egy jó gondolat. Tehát, hogy, és értem, hogy te rövid távú minták alapján azt mondod, hogy nem tudom elképzelni.
Hát a rövid táv az 15 év, de igen.
Egyébként ez, amit mond...
Bocs, tehát, hogy 4000 alá nem lehet az S&P, de hát tavaly évvégén 3700
volt. 3000 nem lehet az S&P, ez volt a izé, hogy 3000 nem lehet az S&P.
Még volt
4000. Mi sem azt állítjuk, hogy annyi lesz, csak hogy lehet-e.
Értem.
Csak ennyi az állítás. Várjál, és viszont amit Howard Marks mondott, mert ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát tényleg az van, és ez egy nagyon nagy baj, hogy a... És egyébként erről ez, nem fogunk erre belemenni, mert tegnap írtam erről egy cikket, de a lényegét akarom csak kifejteni.
Egy kőkemény. Japános, kötvényes,
nem.
Unalmas cikk.
Mindenki nagyon unalmas cikk, nem az a lényeg. A lényege a cikknek az, hogy az van, hogy a kormányzatok rászoktak arra, ugye ez a fiskális alkoholizmus, hogy minden válságot úgy kezelnek, és egyre inkább úgy kezelnek az elmúlt 20 évben, 15-20-25 évben, hogy egyre nagyobb a költségvetési hiány, mert mindig valamit kezdeni kell vele, és ugye ezt azért tudják megcsinálni a kormányzatok, mert a kötvénypiacok megengedik nekik, mert bármennyi kötvényt kibocsátanak, azt vagy megveszik a kötvénypiacok, vagy a jegybankok.
Akkor ugye az, amikor hogy csinál adósságot egy kormány, kötvényt bocsát ki, mert azért kap ő pénzt, és azt költi
azt el. Elköltögeti. És egyre
ezt meg kell venni a kötvényt.
Várjál, egyre nagyobb költségvetési hiányuk van ezeknek a kormányzatoknak, nem csak Magyarországnak, hanem USA-nak is, Európában is egy csomó országnak, tehát sok kelet-európai régióban is óriás költségvetési hiányuk vannak. És ebben a szempontból igaza van Howard Marksnak, ugye, mert gyakorlatilag ez egy ilyen többletpénzteremtés, tehát egyre több a pénz, amit belenyomnak a rendszerbe, és egyre inkább rájönnek az emberek, hogy basszus, nem akarok pénzt tartani, mint Krúbi, nem akarok állampapírt tartani, mert ebből iszonyú sokat fognak kibocsátani, vegyek valamit, ami talán megőrzi az értékét, vegyek aranyat, bitcoint, részvényeket, és ebből a szempontból teljes mértékben igaza van, hogy ez a folyamat, ezt értjük. Szerintem ezt mind a ketten értjük, hogy ez van, és ez nagyon jelentősen hozzájárul akár a mostani részvényszárnyaláshoz is. Tehát szerintem. Tehát ezt értjük.
Igen,
ezt és ráöstenék
erre, tehát most csak Amerikára, hogy tényleg, ha nyer a Trump, akkor megint a kisebbik rossz, az a költségvetési stimulus. És mindig ez van, hogy mindig, most nehéz elképzelni a világállapotot, hogy a politika ne úgy érezze majd, hogy most inkább a költségvetési stimulust válasszam, mint hogy megszigorítsak. Mert valahogyan feszült a világ, szerintem a geopolitika is ebbe az irányba, a geopolitikai konfliktusok is ebbe az irányba. Viktor ezt írta, és csak nem hegyezte ki Trumpra, de még egy dolog, hogy én nekem az a benyomásom, most én is egy ilyen zsigeri, de majd adaptálódok, evolválódok, ha másképp lesz, hogy szerint, a Viktornak
csak
volt egy ilyen,
az, amikor mondom, hogy
leírta ezt
már
a potenciális problémát, és a végén odaírta, hogy de nem tudom, mikor lesz, egy hónap, egy év, öt év, azt hiszem, ezt írta a Viktor.
Igen,
és
igen,
én határozottan azt éreztem, hogy hát ez az inkább ez az öt éves. Tehát, hogy ez a nem egy hónap, meg nem egy év lesz. Én nagyon, nagyon abban azt hiszem, hogy nem az a rövid táv lesz, hanem inkább a közép vagy hosszú táv, mert nekem is van egy ilyen zsigeri érzésem, hogy az, hogy a kötvényen megérezzék az emberek, hogy lehet olyan nagyon nagyot bukni, most azért már kaptak az elmúlt két évben, de hogy azért ez a 15 év, amit lement, hogy itt mindenki, nem tudom, megvette a mínusz hozamon forgó kötvényeket is izomból, tehát hogy ez nem ennyire gyorsan fogják feladni ezek a kötvénybefektetők. Tehát,
de
nem
ugye ezt nem tudjuk,
a címlapok
hogy meddig tart. Pont ez a lényeg. Lehet tényleg, hogy 5 év lesz. Csak szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindaddig tudják csinálni a politikusok, és Trump is tudja, meg Orbán Viktor is, meg mindenki tudja csinálni ezt a költségvetésből, tolom bele a pénzt a gazdaságba, amíg a kötvénypiacok azt mondják, hogy na, ez már nem.
Igen, én nem mellett érvelek, hogy a kötvénypiacoknak, vagy a kötvénypiaci befektetőknek még mindig olyan a pszichológiai, hogy hát ugye 15 évig csak nyerni lehetett a kötvényen, most volt egy nagyobb bukó, De most ezt még mindig lehetőségnek látják, hogy oké.
Úgy vannak, mint Zsolt, hogy hát az elmúlt 15 évben mindig nyertünk kötvényen, meg kell venni az összes.
Igen. De ha mondta is előbb a Zsolt, hogy meg kell venni, volt egy ilyen félmodatot. Amikor elkezdte a Viktor, mondtad is, hogy
igen,
meg kell venni.
Zsolt, hogy meg kell venni.
Meg kell venni. Na, tehát, hogy szerintem ilyen a piac, amit te mondtál.
Kötvény, és senkinek kötvényt vegyen, az alig hoz a konyhára. Mit alap, az jó.
Na jó. Szóval, hogy igen, tehát szerintem még ezt most megveszik, meg majd lesz egy kis lassulás, akkor megint lehet vele nyerni, akkor lesz, akkor elmegy egy-két év.
Tehát azt mondod, hogy ez sokkal később lesz, mint ahogy én.
De közben a politikusok szerintem izomból fogják nyomni a költségvetést.
Egyetértek. Valószínűleg igen, valószínűleg ez egy hosszabb távú probléma, azért is nem hegyeztem ki arra, hogy ez most lesz ebből. De egyébként ugye tavaly volt egy ilyen probléma Angliában, emlékeztek?
Hogy volt olyan, hogy közvetlenül finanszírozták, arra gondolsz?
Ugye az történt, hogy egyszer csak fölrobbantak Angliában egyéb okok miatt is a kötvényhozamok. Kihozott egy olyan költségvetést az angol kormány, ami egy ilyen nagy hiány lett volna, és fölrobbantak rá a kötvényhozamok. És azt
fölrobban a kötvényhozam megemelkedett, magyarul esett az árfolyam.
Igen, egyébként másra gondoltam én arra, és ez még lehet, hogy a Covid-ban volt, hogy technikai dolognak tűnik, talán inkább az elv mögötte a fontos, hogy először volt olyan, hogy a jegybank közvetlenül vette meg az állampapírt, mert hogy általában úgy szokott lenni, hogy
másodpiacon
veszi meg. És végül is a hatás az nagyon hasonló, mert ha ugye én is szívesen beállok, hogy mondjam, lejegyzem az államkötvényt, ha tudom, hogy másnap tőlem az összeset, amit vettem, azt szuperáron megveszi a jegybank, és ezt a piac már nyilván anticipálja, hogy megveszem én, majd megveszi a jegybank, de a jegybanknak nem szabad rögtön megvenni, mert az nagyon durva, az a tankönyvek szerint az államcsőt, hogyha a jegybank kimenti a...
Monetáris finanszírozás tilalma.
Igen, monetáris.
Mi van a britekkel?
Ja, a britekkel az volt ugye egy éve,
megszekték.
Hogy fölrobbantak a kötvényhozamok, mert megijedtek, hogy nagy a költségvetési hiány, meg voltak technikai tényezők is mögötte, és ugye ez azért nagy baj, mert fölmennek a kötvényhozamok, akkor drágul az államadósság finanszírozása. Drágul a finanszírozásod, akkor a jövőbeli hiányod még inkább megnő, még jobban beijednek a befektetők, akkor még jobban drágulnia kell a finanszírozásnak. Tehát egyre megy föl, tehát ez egy ilyen pozitív visszacsatolás. Tehát ha elindul a kötvényhozamok emelkedés, akkor nagyon be lehet pánikolni rá. És meg kellett állítani a Bank of Englandnek az egészet, beállt oda és megvette az összes kötvényt, amit tudott. Kettő, azonnal átírták a költségvetési törvényt, és azt mondták, hogy jó, ennyit nem fogunk költeni. Tehát ez bármikor bekövetkezhet az, hogy egyszer, és ezt nem tudjuk, hogy mikor, egyszer csak így elpattan valahol a húr, és azt mondják a kötvénybefektetők, hogy figyeljetek, ezt nem finanszírozunk tovább, és akkor vagy beállnak a jegybankok, vagy a költségvetések megszigorítanak nagyon, vagy mind a kettő egyszerre valószínűleg. Én emellett érvelek, tehát ez bármikor bekövetkezhet.
Egyébként, hogy itt is ilyen hisztik vannak, tehát most ugye arról beszélünk, hogy most már kormányokat nem érdekli a adósság. Itt van egy Bill Clinton, valószínűleg választási kampányból egy kép. Amerika... Be fogjuk rakni a YouTube-on. Amerika 2013-ra adósságmentes. Magyarul, hogy nem lesz költség.
Már ez 99-es kép.
Igen, tehát akkor 14 éves tervük volt ez, hogy...
Tudod, 2000-ben ez egy konkrét aggodalom volt, hogy mit fognak majd kezdeni, ha elfogynak az amerikai államkötvények. Mert ugye kivetítették, ugye volt a 98-99-2000-es óriás fellendülés a gazdaságba, a költségvetés nagyon bejavult, és úgy nézett ki, hogyha ezek a folyamatok fennmaradnak, akkor el fog fogyni az amerikai államadósság.
El fog fogyni, tehát nem tud venni egy piaci szereplő.
Nem lesz államkötvény.
Igen. És akkor azért, mert nincs adósság.
Nincs adósság az államnak. Kötvény. És akkor hogy fognak egymással tudod repózni?
Igen.
Tehát, hogy ez egy rendes para volt, hogy úristen, mi lesz, ha nem lesz államadósság, majd inkább csinálnak egy kicsit, hogy legyen.
Lett áll. Senki ne aggódjon, lett államadósság, tudunk repózni.
És egyébként ez tök klasszikus, hogy a fellendülések csúcsán mindig kivetítik, hogy el fog fogyni az államadósság. Ugye Magyarországon is lement az államadósság, nem tudom, 55%-ra a GDP arányosan?
Nem tudom, hol az alja.
19-ben.
De reális, mondjuk, igen.
Tehát tökre lement, és ugye mindenki azt gondolta, hogy új, de jó, megyünk, tehát el fog fogyni a izé. És amikor meg bejön a recesszió, akkor kiderül, hogy azért nem így van.
Hirtelen megint a 80-at nem közelítettük.
Na féltek, a Bitcoin egy picit visszamegyek, Bill Ackman is megszólalt a témában, ő levezette azt a ciklust, hogy mivel a Bitcoin emelkedik, ezért egyre többen fognak bányászni, ami egyre nagyobb energiaigény, ami fölviszi az energia árát, ami infláció, amitől megint a dollár gyengülni fog, ettől megint nő a Bitcoinra az igény, megint emelkedik tartó is, és
itt és mi a vége a történetnek?
Infinity. Végtelen Bitcoin goes to
de ez
infinity.
De ezt viccből írta.
Ezt viccből írta.
Ő magában, tehát, hogy több ponton hibázik, de mondjuk egyet megjelölök a kapcsolatokban, mondjuk az, hogy a Bitcoin, az Infinity is, de hogy a Bitcoin az úgy hatna az áramára, hogy az úgy érdembe eltolná. Igen. Azért.
Az nagyon sokat kell bányászni.
Az nagyon sok Bitcoint kell bányászni.
És akkor most
de azt olvassátok, hogy most hova mentek a Bitcoin bányászok? Mindig mennek az olcsó
Hogy Kína-Mongóliából elmentek?
Igen, Kínából elküldték őket, aztán voltak Kazasztánba egy időben, onnan is elküldték őket, voltak egy időben USA-ba is, most állítólag Afrikában.
Ott olcsó a energia?
Hát ott vannak ilyen...
Biztos van valahol egy vízerőmű, ami igen, mellé igen, be igen. lehet ülni.
Igen.
Meg napenergia van, gondolom én, Afrikában.
Úgyhogy Afrikában mennek a bitcoin bányászok. És a második ország, aki bevezette a bitcoint hivatalos fizetőeszközként, Közép-afrikai köztársaság,
igen.
azt hiszem.
Nem, Dél-Amerikában is ugye van egy helyen már.
Az az első.
Az első, most a második?
Igen, Közép-afrikai köztársaság.
Igen, mert hogy, hát ők
Szalvador és a Közép-afrikai köztársaság a második.
De bitcoin nem lehet nyomtatni. És miért foglalkozom ennyit ilyen hülyeség, nem bitcoin? Hát most kit ilyen, annyira arany se érdekel minket, tehát a bitcoin, ami annak egy kicsit...
Az arany és a bitcoin ugyanaz a két hülyeség. Semmi értelme.
Na, de hát azért ez már egy kurva magas polc, onnan, ahonnan indult. Tulipánhagymából most már arany lett, érted? Tehát azért...
Nem, mindenki, egyiknek sincs értelme.
Értem, de a tulipánhagymánál több értelme van az aranynak. Ebben megegyezhetünk? Jó.
Hát a tulipánhagymának legalább van szép virága, az arany, mondja, az is szép. Jó.
Mint befektetés. Na figyelj, de szerintem ez azért érdekes ez a bitcoin, mert a bitcoin árfolyama az a kognitív diszonancia számszerűsítése. Tehát tényleg az, hogy azok, akik az elmúlt 100 év alapján állakítják ki a világképüket, ezeket nem fogadják el. És egyre többen fogadják el, és ettől megy, és ugye nem a tetejét kell, a különböző bitcoin hullámok tetejé, mert az 70% idiótaság, hanem mindig a bitcoin mániák alja, tehát amikor kipukantak a lufik, hogy egyre magasabban vannak, és ritkán mérhető ilyen jól, hogy a ráció hogyan nyer utat. Tehát, mert ugye azért ezek berögződések, hogy milyen hülyeség ez a bitcoin.
Milyen utat?
A ráció. A ráció. Az, hogy
ez nem ráció, ez a bigger fool theory.
De nem, látod, amíg, tehát a ráció útja az, hogy lehet egy új eszközosztály. Tehát, hogy ezt elfogad, ez kognitív diszonanciát okoz rengeteg.
Ez elképzelés. Én el tudom képzelni, ellentétben veled a S&P 3000-et, el tudom képzelni, hogy a kripto egy eszközosztályjá válik, igen? Amit elfogadnak a befektetők, attól, ahogy az arany is, ugyan, ettől még azt mondom, hogy nincs értelme.
Egy kicsit filozófikus ez a nincs értelme, mert igen, mi van akkor, Viktor, ha... 10 millió ember, az nem tudja megfogalmazni, hogy van-e értelme, de megveszi.
Akkor ez egy működő dolog lesz. Ugyanúgy, ahogy aranykényes
értelmet is nyert. Értelmet is nyert, akkor van értelme, ha 10 millió ember azt gondolja, hogy van értelme, de igazából semmilyen ért nincs mögötte, hogy miért van értelme.
Akkor onnantól fogva ez egy működő dolog. Attól még ugyanúgy nincs értelme, de az működni fog, és a gazdaságban betölthetsz
szerepet. Akkor végül is, akkor az én felfogásomban én akkor... Tehát részben egyetértek Viktorral, mert értem, hogy nincs értelme, mégis azt gondolom, hogy 10 millió ember azt gondolja, hogy van értelme, és ettől van értelme.
De ez sztórofejű értelme, akkor már lesz, hiszen...
Hát igen, én is erre utaltam.
Ha mindenki elhiszi, akkor...
Nem mindenki, egyre többen.
Igen, ha egyre többen elhiszik, akkor tud fölmenni az ára. Ugye az kell a árfölmenetelhez, hogy egyre többen higgyék el. Egyre többen legyenek
racionális. Nem, ez jó az arany példa, mert ilyen értelemben akkor az aranynak sincs értelme, de mégis mivel veszik, ezért működik, csak Viktor szerint nincs értelme. Ettől még felmegy az ára, és az emberek használják.
Szerintem ez érdekes, ez a bitcoin. Na figyelj, gyere, Kualuddal.
Kualud.
Mi van?
Kualud. Aki látta a Wall Street farkasát. Igen, tudjátok, amikor előveszi Leonardo a régóta lejárt tablettákat, és már azt gondolja, hogy nincs hatása, és bevesz belőle sokat, mert hogy bár biztos ezek gyengék, és akkor utána összetöri a Porsche-t, meg igen, mit igen. tudom én. Tehát nagyon vicces a jelenet, és ez a Kualud, ez egy ilyen mitikus, ilyen nagyon híres drog volt a 80-as évek USA-jában, mert a 80-as évek már elkezdett elfogyni, nem volt belőle több, és...
Te tudod azt, hogy én nem tudom azt.
Figyeljétek, ezt olvasom, na akkor ezt elővezetem. Válasz online-on volt egyébként egy nagyon jó cikk, egy kicsit hosszú a történet. Az volt, hogy elterjedt ez a Kualud USA-ba, és az amerikai DEA a 70-es évek végén, 80-as évek elején elkezdte kutatni, hogy honnan a fenéből jön ez a sok tabletta. És akkor valahogy kiverték az egyik...
Ez mi volt? Ez valami gyógyszer volt, ami mit csinált?
Vagy ez valami metakvalon, vagy mi az Isten a neve a hatóanyagnak? Valami nyugtató altatónak találták ki, de aztán nem gyártották sehol, mert rájöttek, hogy ez annyira nem jó, tehát hogy vannak mellékhatásai. És elkezdték kutatni, hogy honnan jön ez a sok Kualud. És akkor valahogy kiverték valami csávóból, hogy Kolumbiából jön. Elmentek Kolumbiából, ott megfenyegették az elnököt, hogy mondja meg, hogy ezért derítsék ki, hogy honnan jön a Kualud. Mondták, hogy kiderítették, hogy nem tudom, itt csinálnak belőle ők tablettát, de az alapanyagot ők Svájcból kapják, tehát ők nem ilyen fejlett a kolumbiai gyógyszeripar, hogy ők tudjanak ilyen anyagot előállítani. Jó, elmentek Svájcba, ott is meg kis nyomást gyakoroltak, és mondták, hogy honnan jön. Kiderült, hogy Svájcba Magyarországról érkezik. Eljöttek Magyarországra, 81-ben járunk, és megmondták a magyaroknak, hogy figyeljetek, ki csinálja ezt, tehát a Kinoin gyártja ezt a cuccot, és nem tudom, évente 20 tonnát küld Svájcba, egy tablettához 1/3 gram kell. Tehát nagyon sok, 60 millió tabletta, amit elő tudtak állítani, és mondták, hogy figyeljetek, fölrakunk mindent a kokom listára. A kokom listán volt, hogy mit nem vehetnek a szocialista országok. Nem fogunk nektek exportálni mindenféle műszaki dolgokat, hogyha nem állítjátok le ezt a hülyeséget. És a magyar állam leállította, de az a lényeg, hogy a 70-es években gyakorlatilag a magyar állam tolta ki ezt a kvájlúdot folyamatosan, Svájcon, Kolumbián
keresztül. Ezért gondolom nem tudták, hogy ez kábítószer, hanem csak a gyógyszeriparnak szállították.
Hát szerintem azért sejtették.
Igen?
Szerintem sejtették, mert ezt nem nagyon...
Ugye pont Svájcon keresztül, ami ilyen szuper korrekt ország, hát lehet, a bank szakmát nem számítva.
Tehát, hogy szerintem azért sejtették, és ez egy jó devizabevételi forrás volt Magyarországnak, de az amerikaiak, és már 8, és még szocializmusban vagyunk, kőkemény szocializmusban, és az amerikaiak bezsarolják a magyarokat, és azt mondják, hogy hello, nincs több kvájlúd, és onnantól fogva nem küld a kínain több cuccot.
És ebből lett a Wall Street farkasa?
És innen van, hogy már a 85-6-7-ben, amikor járunk, a Wall Street, már nincs új kvájlúd, már csak a régiek vannak, a szuper jó kvájlúdok, amiket még a magyarok gyártottak nekünk.
Híresek lettünk, végre. Nemzeti bajnok a kínain, tessék, a kvájlúd izé középpontján. Na tessék.
Én inkább a politikai párhuzamot láttam, hogy...
Igen.
Tehát az USA akkor gyorsan és keményen oda csapott.
És be tudta sarolni Magyarországot.
Igen,
most
igen,
nem
igen,
tudja.
Igen.
Mennyivel szuverénebb ország vagyunk.
Mondani. Igen.
Ugye az a baj a múltkori adással, hogy ott mindenkinek a lábára léptem megint, és nem tudom, hogy ki miért izé.
Megsértődtek?
Mindig megsértődnek, és akkor jönnek a durva kommentek. Nyugodtan, lehet bánni.
Zsoltnak rinocérosz bőre van, lepattál róla.
Igen, egy darabig. Na és, itt, és akkor van most... Belemenjek ebbe? Nem, fiel, ezt hagyom ki, mert hosszúak vagyunk, és Viktornak el kell mennie, mert megy máshova gitározni. Félmeztelenül, és akkor ezt hagyjuk ki. Na, és akkor menjünk ide a durva témára. Van a fő adminisztrátorunk, fő bürokratánk, a miniszterelnök, így is hívják.
Most Magyarországról beszélsz?
Magyarországról értünk, és tartott egy ilyen évadnyitó gazdasági beszédet.
Ja.
Ebből kiveszek 3 bekezdést.
Ja, Zsolt, mondtam, hogy nem menjünk bele a évadnyitóba.
De nem, 3 bekezdés, jó, tök jó bekezdések. Hát odaírtam neked, hogy mik az, nem?
Láttam.
És mondjad, tök jó témák. Jó. Na figyelj, és akkor ezt Orbán Viktor mondja, megjegyzem, a magyar beruházók is szépen feljöttek már saját országukban a 4. helyre. Ez elég szégyenletes azért, ha jól belegondolunk, hogy még mindig csak ott tartunk 30 évvel a rendszerváltás után, hogy a saját országunkban a legnagyobb beruházók listáján a magyar vállalkozók még csak 4. helyen vannak. És akkor most itt jön az én kommentem, hogy ez nem náció kérdése. Tehát valójában Magyarországon kb. 70-80% magyar beruházás van, mert csak olyan 20-30% azok a külföldi beruházók, csak épp nem egy nagyot. Tehát ugye az van, hogy egy akkumulátorgyár, az rohadt nagy beruházás, és akkor ebből van 3, és akkor csak a 4. lesz a legnagyobb magyar. De lehet, hogy közben ez meg Szlovákiában a MOL a legnagyobb beruházó, mert épp felújítja valamelyik finomítóját mondjuk. Tehát ez nem ország kérdés, ez nem lehet ezt országra levont, ez ibarág és dinamika kérdése.
Nem, Zsolt, nem értek veled egyet, bocs.
Bájá? Jó, végigmondom is aztán, jó, még 3
mondat. Ez egy rohadt komplex dolog. Tehát igen, igen, ez igen, egyszerű igen. Állítás, és rohadt komplex igen, lesz a válasz.
De... És ez a baj, hogy itt a magyar állam, szerintem az egy óriási baj, itt a magyar állam az egy nagy beruházó, ez nagyon rossz, pedig magyar. És még nagyobb baj, ha itt nagy beruházókat csinálunk, mert a nagy beruházónak...
Mesterségesen,
mert a nagy beruházó az a gazdagország eredménye kell, hogy legyen, nem a kulcsa. Nem az van, hogy előbb létrehozunk nagy beruházórásakra képes gazdag embereket, és aztán akkor gazdag lesz az ország, hanem fordítva. Megteremtjük a lehetőséget annak, hogy gazdag vállalkozók, gazdag emberek, gazdag gazdaság legyen egy országban, és az kitermeli a gazdag vállalkozókat. És ha ezt fordítva ülünk rá, akkor a óriási szívás van, láss Magyarország.
Figyelj, két dolog. Az egyik, a második részével, amit mondtál, azzal egyetértek. Tehát, hogy olyan gazdasági környezetet kell teremteni, hogy sikeres vállalkozások legyenek, akik majd beruháznak egy. Kettő, viszont van egy nagyon fontos dolog, és ez szerintem nagyon fáj a mai kormányzatnak, és én egyébként ebben egyet tudok érteni. Tehát ugye az történt, nézzük meg, mi történt Magyarországon. 1990-ben elindulunk egy olyan állapotból, hogy nincs tőke, tehát egy totálisan tőkehiányos gazdaság van, nincs humán tőkénk se a vállalkozáshoz, nincs fizikai tőkénk se, bankrendszerünk sincs, semmink nincs. Tehát az az igazság, hogy ezek a kelet-közép-európai országok, Magyarországot is beleértve, egy iszonyatos hátrányból indulnak el. Ugye itt volt szocializmus, első világháború, második világháború, mindig lerombolottunk. Mi legalább 100-150 év hátránnyal indulunk, akár mondtad Svájcot, Németországot, mondjuk Németországban is volt világháború. Angliát vagy Amerikát. Tehát az az igazság, hogy ezekben az országokban valamilyen módon egy gyorsított tőkefelépítést el kell érni. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, mert egy iszonyatos 100-150 éves hátrányból indulunk. És az, hogy hogy érjük el ezt a tőkefelépítést, ez a kérdés.
De nem, az a baj, hogy itt végig arról beszélsz, mint hogyha itt egy ellentét lenne a magyarok és a nem magyarok közt. De hát nem, a magyar az pont úgy rész Európának, mint bármelyik másik. Tehát hogy nem, az a baj, hogy mint hogyha
Nem, Zsolt, tehát nem ellentét van, akkor fogjuk meg úgy, hogy az nem rossz, hogyha Magyarországon is vannak olyan vállalkozások, akik tudnak tőkét felhalmozni. Az egy jó dolog.
De erről beszéltem, hogy ezt fordítva kell érni.
Az oké.
De hogy érjük el? Ugye, hogy érjük el? És egyébként, ha megnézed a mai magyar gazdaságpolitikának az adórendszerét, az abszolút erre van optimalizálva. Ugye mennyi? 9% a nyerességadó. TBS-re rárakod a cuccodat, nincs osztalékadó. A megtakarításaidat is rápakolod, TBS-re meg államkötvény nincs. Tehát, hogy iszonyatosan gyorsan, gyorsított ütemben, és most nem a felső 10-20 emberről beszélek, hanem a felső 10 000, mondjuk a felső, századiktól igen. A 10 000-ig emberig, nagyon gyorsan tud tőkét felhalmozni, hogy legyen egy olyan tőkés osztály, aki versenyképes azokkal, akik Olaszországban már 250 éve halmozzák fel a tőkét, meg a kapcsolati hálót, meg a humán tőkét, meg ezeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy méltányolható dolog.
Tehát Zsolt, amúgy én azzal egyetértek, hogy ugye minél, tehát Európát, ha nem 35 országra osztjuk, hanem 82-re, akkor ugye még jobban az fog történni, hogy randomabb lesz, hogy ki hova fektet be. Tehát igazából számít. Amerikában nyilván amerikaiak a legnagyobb beruházók, Kínában nyilván kínaiak a legnagyobb beruházók, mert nagy országok, és a Kína közepén lévő városban valószínűleg nem a nagyon távoli fog jönni. Tehát igazából emiatt tényleg az állítás az ilyen szempontból elég adhok, mert teljesen természetes, hogy ahol sok kis ország van egymás mellett, ott azok össze-vissza be fognak ruházni, és ez tök jól is van így, főleg Európai Unióban tőke szabad áramlása. De önmagában, meg ha úgy tekintjük, tényleg, ahogy a Viktor is mondta, tehát megnézzük, hogy elmúlt 30 év, vagy most már 34, akkor azért az van, hogy az nem jó, hogyha ennyire nincs tőke felhalmozás egy országban, mert a nulláról indul, tehát hogy muszáj behozni a külföldi tőkét, oké, és akkor azért nem rossz az, ha közben kialakul majd magyar tőke is mellette.
Mondok egy példát, csak hogy kicsit érthetőbb legyen, mert ez lehet ilyet tőkeni. A te gyereked, gondolom, jó iskolába jár, jó ruhái vannak, jár külön angolra, mit tudom én, nem tudom. Tehát ilyen dolgokat. És azt mondod, hogy ez a gyerek versenyezzen azzal a nógrádi, szegény területen levő gyerekkel, aki még a buszra sem, nem jár a busz, most néztem pont egy interjút, hogy nem jött a busz, mert sáros volt az út, nem tudnak a gyerekek iskolába járni. És persze mind a ketten jelentkezhetnek a közgázra utána, ha egyenlő feltételeik vannak, nem gyerek, de nem tudod ugyanonnan indítani azt, valamilyen támogatást kell neki adni annak a szegényebb gyereknek, hogy valóban igazi, fair verseny legyen a te gyerekeddel. Meg különben azt mondhatod, és így versenyeztek egyébként a 90-es években a magyar vállalkozók a nyugati, mondjuk amerikai vállalkozókkal, hogy persze mind a kettő vállalkozó, csak az egyiknek tökre nincsenek meg azok a mögöttes feltételei, amivel valódi versenybe részt tudna venni.
Ez az összes egyenlőtlenségre igaz. Ez így van. De ez olyan, mint hogy, és akkor jó, hogy beosztad Nógrádot, tehát az olyan, mint hogyha azon lennék kiborulva Nógrádban, hogy itt miért budapesti beruházók a legnagyobbak. És akkor ezt az ellentétet nem értenéd meg, hogy most mi a bajod azzal, hogy egy budapesti itt a legnagyobb beruházó, örülj neki, mert hozza a know-how-t, meg hozza a tőkét, meg hozza a stb. Tehát, hogy érted?
Igen, ez van ezzel, egy probléma. Hogy hívják, ez van egy közgazdaság, hogy az, hogy egy országba honnan jön a beruházás, az két dolognak az arányos függvénye. Az egyik az, hogy mekkora a GDP-je a külső országoknak, minden más országnak, meg mekkora a távolság. És az kettő együtt nagyjából kidobja, hogy ki lesz a kereskedelmi partnereknek a sor.
Aki közel van és nagy, az a partnered.
Igen, de hogy Amerika azért lesz nagy, mert hiába van távol, de nagy a GDP-je, Ausztria meg lehet, hogy relatíve kicsi a GDP-je Németország, de mégis, tehát igen, tehát ettől a két dologtól függ, távolságtól meg GDP-től. És igazából szerintem ez az elv, most meg kéne, van valami neve, nem tudjátok, jó, van valami név erre, majd meg kell keresni, és hogy, de hogy ez így, állítólag ez így tök jól működik még mai napig.
Elhiszem.
Pedig majd a szoftverek világában már majd nem fog annyira jól működni, mert akkor már távolság nem lesz fontos.
Vessék, akkor itt egy másik állítás. Akkor még ezt az állítást kivesszük. Mindig jobb, ha mi keresünk másokon, már ez hasonló ez. Mindig jobb, ha mi keresünk másokon, mint ha mások keresnek rajtunk. Jön elő a profit repatriálás témája. Mindenkinek van egy nünükéje, nekem ez a profit egyenleg. Most ez még normál Viktor szavai. Az elmúlt évek átlagát tekintve 4-6 milliárd eurót kivisznek, mi sem járunk ezzel persze rosszul, mert ezt a pénzt úgy keresték meg, hogy közben magyar emberek dolgoztak a gyárakban, a kutatóintézetekben és így tovább. Tehát ennek is volt haszna Magyarország számára, de végül mégiscsak kimegy az országból 4-6 milliárd eurónyi pénz. Az ember ennek nem szokott örülni, és azon gondolkozik, hogy ezt itt kéne tartani. De ha profit kiviteli tilalmat rendelünk el, vagyis zárni kezdünk, akkor nincsenek beruházások. Na, és nem kimegy, most megint vissza fogunk térni, ez jön, megy ez a pénz, ez nem kimegy, mert nincs valós országhatár szerintem, és a mi magyarozás az a métely, ami miatt ettől ennek olyan, mintha lenne értelme. És akkor most elmondom, szerintem mi az jó példa, Balázs is volt, az én kiviszem a Holtból a fizetésemet, minden hónapban, 100 forintot, és de nem kiviszem, hanem bért kapok az előállított érték egy töredékért. És el kell adni, és akkor ez olyan, mint hogyha...
Mekkora töredék? Századát megkapod azért?
Talán a századát.
Igen, igen. Ez a töredék nagyon jó volt.
És talán, és akkor ez olyan, mint hogyha te, vagy inkább a tulajdonosok azt mondanák, hogy úristen, Balázs is ott kiviszi a profitot, mert a bér az ugye profit, az én tudásomnak.
Profit lenne, ha nem vinnéd ki bérbe, igen.
De nem, a bér az profit, az én tudásomnak a profitja, érted? Tehát
ja,
számomra
jó,
az egy profit.
Is, okay, igen.
Tehát
az ő humán tőkéjének a hozadéka.
A profitja. Igen. És akkor mondhatnád te, mint CEO, vagy a tulajdonos, hogy akkor csináljuk azt, hogy az Hold alapkezelő elad valamit nekem, hogy ne vigye ki a profitot, érted? Hogy visszajöjjön a pénze, De nem, mert jön máshonnan, mert a Hold alapkező másnak el fogja
adni. Nem, ezt tudod, melyik filozófikus vitára enged engem következtetni, vagy elgondolkodtatni? Ez a csere az egyenlő értékek cseréje. És ugye ez a világ hülyesége, ez a mondás, mert hogy a csere a közgazdaságtan szerint mindig akkor jön létre, amikor mindkét fél nyer. Különben nem jönne létre a csere. Én akkor fogok venni cipőt, ha nekem többet ér a cipő, mint a 30 ezer forint. Hogyha a cipőárus azért fogja elcserélni a cipőjét pénzre, mert neki többet ér a 30 ezer forint, mint a cipő. Mindketten nyertünk. Tehát ez a...
Na de akkor attól még egyenlő érték van? Csak van a két nem, érték, nem, mind a kettőnek kisebb, nem, mint nem, a másiknak, nem, plusz a profit?
Nem egyenlő érték van. Nem egyenlő érték van.
Figyeljétek, ez a végtelenbe vezet ez a...
Jó, akkor
jó, ez a vita. De egyébként a miniszterelnök úr, amit mondott, az egyébként rendben volt, az kicsit dugla volt, hogy elgondolkodott rajta, hogy ezt
igen, igen, az elég erős.
Mert hogy ez pont ezt felveti, hogy ő nyerni akar, mint hogyha nem venné azt figyelembe az én filozófikus gondolatomban, hogy hát csak úgy lesz csere, ha a másiknak is jó, de aztán mégis erre a következtetését hiszem mondja, hogy hát ha betiltanánk, akkor nem jönne ide, akkor mi se nyernénk. Tehát igazából csak úgy nyerhetünk, ha a másik is nyer. De ez teljesen jól van így, ez a közgazdaságtannak a alaptétele. Mindig csak akkor fogunk cserélni, ha mindketten nyerünk ezen a cserén.
Két dolog van szerintem, ami fontos. Egyrészt, hogy ugye ezt nagyon sokszor elmondtam már ezt, hogy nem kéne, hogy kivigyék a pénzt, de azzal egyetértek Zsolttal, hogy ugye ez a ő korábbi tőkebefektetésüknek a hozama. Tehát, hogy ez teljesen jogos. Tehát, hogy ez én
meg
nem
a know-how, meg a
stb. Igen. Tehát, hogy ez teljesen rendben van. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy vannak olyan országok, meg olyan gazdasági vezetők, akik úgy tekintenek a világra, hogy az egy zéró összegű játék.
Igen.
És ugye ez klasszikusan ez a nézet, ez a zéró összegű játék, ők kiviszik, akkor én azt elbuktam. Ugye? Tehát ő azt mondja, hogy kiviszik a 4 milliárd eurót, akkor én elbuktam a 4 milliárd
és
eurót.
És ki az mindig az országhatár? Vegyük itt, mindig az országhatár. A budapesti nem aggódik, hogy
az... Jó, a magyar miniszterelnök ezt fogja mondani, a szlovák miniszterelnök azt fogja mondani.
De ez most csak mindegy. Tehát, hogy ezek az emberek azt gondolják, hogy a világ az egy zérus összegű játék, és én csak akkor tudok nyerni, hogyha másik szív, és ha másik nyer, akkor én biztos, hogy szívtam. És valójában ugye a világ az nem így működik, tehát hogyha valaki elolvassa mondjuk Adam Smith-t, akkor ugye tudja, hogy miért van az, hogy Franciaországba kell bort termelni, és Angliába kell gyapjút termelni, és ha ezek egymás, ugye mindenkinek van komparatív előnye, stb. Tehát, hogy van olyan, hogy kooperálunk, és mindenki jól jár azzal, hogy tehát nem az, tehát nem zérus összegű a játék.
Csak ilyen van.
A profit jön-megy. Nem kimegy, hanem jön-megy, mert kimegy, a másik visszahozza, mi attól szedjük vissza.
De azért inkább kimegy Magyarországról, ez igaz? Hát ezt megnézheted a folyófizetési mérlek statisztikákból.
Mert Nyugat-Európából jöttek a vállalatok.
Igen, behozták a tőkét, és most viszik ki.
Az egy ár. Tehát,
hogy de nem a profit, de ugye, na, tehát ez tök jó. Na, most menjünk bele mégis akkor. Csak a profit az értékteremtés, ez a fontos. Igen, nem a profitot igen, kell pontosan. Nézni. A profit az egy ága az értékteremtés.
Pontosan, erről beszélünk.
De kimegy a profit?
Kimegy a profit?
Ezt a mondatot káros kimondani, mert feltételezik, nem hozta be cserébe a...
Kimegy a profit?
Behozta, abszolút nem hozta.
Kimegy a profit? Jobb lenne Magyarországnak. Ha van ilyen, szerintem van ilyen, hogy Magyarország jobb lenne, ha nem menne ki a profit, De Magyarországnak jó, hogy idejöttek, és ezzel együtt kimegy a profit, mert nem egy, a csere nem egyenlő értékek cseréje, a csere most cseréltünk, ők idejöttek, ők is nyertek, mi is nyertünk, tehát ez a lényeg.
Már erre a legjobb példa, ezt mindig szoktam mondani, NAFTA, Mexikó, Kanada, ezt már szerintem itt is mondtam.
Nem tudom.
Mexikó, Kanada, USA. Igen, ugye igen. Beléptek az izébe a mexikóiak, és oda kimentek az amerikai autógyárak. Kimentek oda az autógyárak, és termelik az autókat, létrehozták a gyárakat, és viszik ki a profitot Mexikóból. Szemes. És a mexikóiak tökre örülnek.
Hát de magyarok is örülnek az Opel-nek, az Audinak.
És ezért USA, mert ugye Orbán Viktor még azt szokta fölhozni, hogy hát igen, mi megkapjuk az EU-s támogatást évente, nem tudom, 3-4-5 milliárd eurót, de annyit ki is visznek profitba a cégek. A kettő nem összehasonlítható egymással. Olyan. Ugye, és a mexikóiak is tökre örülnek, anélkül, hogy bármilyen egy fillért kapnának az USA-tól, mert ugye egy csomó embert alkalmaznak, ott lesz egy idő után egy beszállítói kör, stb. Nem megyünk bele, hogy hogy terjed szét.
És ott is lesz egy nacionalista párt, amelyik ráúlik
lesz,
el.
Lesz, abszolút lesz. Amelyik ráúlik van el ilyen. Az... Igen, az érus összegű játékban hívő.
Na itt van, akkor ehhez még egy mondat, mert ez tök jó. A legfontosabb az, megint Orbán Viktor, hogy megtámogassuk azokat a nemzeti bajnokokat, akik képesek arra, hogy külföldön profitot termeljenek, és hazahozzák, és ezek kiegyenlítsék azt a profitot, ami innen kimegy. És akkor itt van erről egy térkép, hogy mire jó ez a megtámogatás. Az 50 leggyorsabban növekvő közép-európai technológiai vállalat székhelyének országai. Van 18 darab Lengyelországban, Csehországban is van 18 darab, Szlovákiában 4, Romániában 3, Bulgáriában, Szerbiában is van 1, Horvátországban 5, Magyarországon 0. Tehát, hogy az, hogyha valahol ez egy ilyen központi akarat lesz, ez a gondolkodás, és ennek alá lesz rendelve például a gazdaságpolitika, na annak ez egy nagyon jó megfogható példája. Magyarországon 0 darab olyan technológiai cég van, ami gyorsan növekszik.
De nem egyet, tehát most akkor... miniszterelnök úr szavait, tehát hogy mit jelent a támogatás, ha ő pénzügyi támogatást ért alatta, akkor nyilvánvalóan nem értek egyet, mert akkor ugye arról van szó, hogy szerintem ezt nagyon sokan gondolják általában így, hogy egy vállalatnak attól nagyobb lesz az értékteremtése, ha hozzávágunk egy adag pénzt. De ez nincs így. A profitja nagyobb lesz, de az értékteremtése nem lesz jobb. Ettől általában, hogy mindenki kap egy vagon pénzt, attól nem lesz jobb de a technológiában önmagában.
Ennél van rosszabb.
De ha úgy érti a támogatás, bocs, tehát hogy legyen nagyon jó oktatás, szuper, humántőke, támogassuk
az,
meg.
De az nem a nemzeti bajnok támogatása, az mindenkinek a támogatása.
Oké, de a nemzeti bajnokot támogathatjuk azzal, hogy Magyarországon vannak a legjobb iskolák, és a nemzeti bajnokban fognak dolgozni a legjobb munkaerők itt Kelet-Közép-Európában, és a magyar cégek terjeszkednek Európa szerte, és csinálnak egy csomó profitot. Ilyen értelemben meg teljesen jól van.
Egyébként erre tökre rímel, amit a legelején mondtam ugye a szabályozásról, ugye általában, és amit te mondtál, hogy az innováció nem központi akarattal jön létre, hanem ugye most itt a mi alapjainknál is mi van, az abszolút hozamú alapoknál, az volt, hogy a piaci szereplők azt mondták, hogy szeretnénk csinálni abszolút hozamú származtatott alapot. Tehát nem az volt, hogy a minisztérium kitalálta, hogy figyeljetek, már legyenek ilyen alapok, hanem ugye kitalálta a piaci szereplő, amit a kormány nyilván törvénykezéssel segíthet, vagy nem segíthet, és ugyanúgy ennek a része, hogy lehet jó oktatás, meg lehet jó egészségügy, meg lehet jó infrastruktúra, többféle dolog, de ugye jellemzően nagyon ritka az, hogy központi akarattal ki tudja találni azt a döntéshozó, hogy melyik lesz az az innovatív iparág, részegység, nem tudom, amibe bele kell rakni a pénzt. Tehát ezeknek az szokott lenni a baja, hogy nem tudja előre kitalálni jellemzően. Tehát az a pénz, amit ezekbe beletolnak, az általában elveszik. És ráadásul még hatékonyság csökkenésre is készteti ezeket a cégeket, hiszen ha nem kell dolgoznod a pénzért, akkor minek innoválnál?
Az oktatásba tolt pénz, az nem vészel.
Az nagyon-nagyon fontos lenne.
Az lenne a fontos. Na, figyeljetek, menjünk át a békésebb vizekre.
Tőzsde?
Na, nem egészen. Telex cikk. Hogy ugye most jön ki a PMA-ból a sok kamat, és ki hova rakja a pénzét. És volt egy ilyen poll. És a legtöbben megint állampapírt vesznek a izéből. Mondtam én, hogy azért, mert lecsökkent a kamat.
Senki nem is vitatkozott veled.
De mondtátok, hogy úristen, mi lesz itt, ha nem 18% lesz a kamat, hanem csak 8. Na, mindegy, menjünk tovább. Második sor.
Sok pénz ki is jön belőle.
Mert most jönnek a többi sorok.
Második sor. Más pénzpiaci termék után nézek. Részvény, ott van köztük a részvény. Hát ezek hát vannak végül is.
Sorolt föl, de ja, az a baj, ez nagyon általános.
Nem, ezek mindegy. Tehát elnézést kérünk most mindenki, tehát vannak problémák nálunk az OVK beregisztráció, meg rengetegen vannak. Tehát hosszú a sorbanállás, és hát ez van. Elnézést kérünk itt most így adásban, hogy van, akinek heteket kell várni, hogy megnyíljon az OVK-ja, mert a banki azonosítás tök lassan jön vissza, és így tovább. Tehát, hogy vannak ilyen problémák, elnézést. Mert mit csinál, mert az emberek rakják az állampapírhozamot máshova. Harmadik sor.
Na, de várj, most most akkor azt mondod, hogy ugye máshova is raknak nagyon sokat. Igen. Tehát ebből az ábrából az látszik, hogy a legtöbb pénzt visszarakják állampapírba, de egy csomót azt máshova raknak.
Érted? Na de ti azt mondtátok, hogy mekkora bajban lesz a költségvetés, mert mindenki jön ki a lakossági állampapírokba, és hogy fogja akkor ugye... Mi, honnan lesz költségvetésnek pénze? Mert hiszen mindenki eladja.
Én nem tudom, én úgy emlékszem, hogy én azt mondtam, hogy majd kihoznak egy új állampapírt, ami vonzó lesz.
De még azt se kell, látod? Mert azért itt még mindig veszik az új állampapírokat. Tehát még veszik. Nem, hogy nem veszik ki az állam, tehát nem veszi senki ki a prémából a pénzét, hanem még rakja.
Az nem most lesz. Az nem most igen, lesz, az amikor le fog járni a 18%. Az akkor lesz izgalmas. Most ez csak egy kamatfizetés volt. Ott van, vagy mennyi van a 18%?
Ha visszarakják most...
De nem, azt jól mutathatja, mert ugye ma már nem tudod visszafektetni a 18%-osba.
Igen, nem, igen.
Tehát végül is az üzenete, hogy most ezt mibe teszik, az lehet előremutató a jövő évire, akkor lesz a sok pénz.
De mennyit nem állampapírba raknak? Mekkora részét?
De szerintem a 40%-át nem állampapírba rakják, vagy 50%-át.
Most szerintem ezek darabok, tehát hogy hány válasz volt szerintem.
Jó, igen, vagy ez pénz? Tegyük fel, hogy az arány hát az nem pénz, ez egy darab, ez egy kérdés, az semmi jelentősége nincs egyébként, meg nem, valószínűleg nem is mutatja jól a valóságot.
Igen.
De hogy mondjuk itt az jön ki, egyszerűsítsünk, hogy a felét rakják vissza állampapírba, a felét nem.
Mondjuk, igen.
És akkor most még csak egy kamatfizetésre beszélünk, szóval most is járt le papír, de még nem a nagyon-nagyon sok, és majd azt találgatjuk, hogy mi lesz egy év múlva.
Amikor a 3-4 ezer milliárd forintnak esetleg, ha a fele kipattan, az már sok.
De nem igen, a állampapírról pattanak, szerintem még mindig. Hiszen ha még mindig a flow oda megy, hanem csak a kamat nem megy vissza annyira.
De nem, hát le fognak járni, akkor tőkét is.
Még sokára járnak le, miről beszéltek?
De azért jár le. Nem lejár, igazad van.
A 18%-ára.
Visszaváltja mindenki. A 18%-ára.
Az biztos, hogy én visszaváltom.
És visszaváltják.
De miért váltod vissza, ha nem találsz jobbat, mint a 8% vagy hát, a 6%?
Majd meglátjuk, hogy mit csinálnak.
Ez a kérdés, hogy találsz.
Ez a kérdés, hogy találunk-e.
És a fele ember azt mondja...
akkor már nyitva lesz a hold.
Ha minden jól megy, szerintem minden jól fog menni, akkor egy év múlva ilyenkor nyitva lesz a hold.
Meg vagyok mentve.
Lehet még hozamot találni jövőre is az országban. Na, figyeljetek!
Addigra nyitva lesz a Citadel alap, az Expedíció alap, a Holdbeat. Mindenki eldöntheti, hogy ki az, melyik a szimpatikus.
Így van.
Várj, erről jut eszembe, ez nagyon jó.
Mondjad.
Még van ennek folytatása? Mert most jutott eszembe, hogy még egy nagyon érdekes dolog történt velem a múlt héten.
Jó, mondjad.
Figyelj, mert beszéltünk erről, tudod, hogy levadásszák a pozíciókat. Tudod, hogy...
Te mondtad, én mondtam.
Igen, hogy berakunk egy stop loss-t valahova, általában olyan piacokon, amik illikvidek, meg ilyen főleg OTC piacok, mondjuk deviza piac, és látja a könyvet a market maker, és pont oda megy le a piac, hogy kisztoppoljanak téged. Ugye, tehát ez elég gyakran előfordul.
És visszapattan.
És utána visszapattan
az át. Piac.
És képzeld el, mi történt velem. Volt egy pozícióm amerikai állampapírokban.
Most recently, vagy régen?
Recently. Ez a múlt héten.
Igen.
És mit tudom én, a napi forgalomnak, tehát egy elég sok, tehát a napi forgalomhoz képest nem sok, de egyébként szerintem egy elég nagy pozíció volt, mit tudom, 2 millió kontraktus a napi forgalom, és ez 2000 kontraktus volt. Nem olyan kevés azért. És volt, kijött valami adat, vagy nem tudom, mit kitaláltak, és 1.64-re, ugye ilyen 64-edekbe trédelik, mert ezek ilyen idióták, 1.64-re megközelítette a stoppomat a piac, és alatta visszaforult. Tehát egyetlen...
Nem vadásztak
tehát
le.
Tehát fölment odáig, pont nem vadásztak le. Ilyen még soha nem történt velem, csak azt akartam elmondani, hogy pont előtte megfordult. Tehát ilyen még életemben nem történt velem.
Ugye?
Tehát ez nagyon ritka. Mindegy, csak ezt most eszembe jutott, hogy ez milyen
érdekes. Bocsát, nekem is eszembe jutott valami off-topic, de eszembe jutott az elmélet neve. Gravity equation, angolul. Gravitációs egyenlet. Ez nagyon a közgazdaságtan.
Na,
ma is tanítottunk valamit.
Harmadik sor, hova rakják a parasztok a pénzt? Mert ez nekem nagyon tetszett. Devizát vagy kriptovalutát veszek? Hát azért ez 99,9%-ban euró szerintem.
Igen,
és
igen. Jól összemosták, hogy igen. Vagy eurót veszek, vagy bitcoin.
Igen, hát nem is tudom, melyiket vegyünk.
Na de várjál, mert ez egy nagyon fontos, ugye, és ez a forint szempontjából is egy fontos, mert ugye azt mondják a csávók, hogy mit tudom én, kiviszik a pénznek egy részét forintból euróba. És ugye, hogyha lesz ez a lejárat, ez az óriás lejárata, és nem ad egy rendes alternatívát a kormányzat, akkor lehet, hogy egy csomó pénzére eurót fognak venni. Az már azért látható lehet.
De már most is ez látható.
Kérdőjében valahogy úgy kellett volna megkérdezzék, hogy az eurós rész egy külön, vagy egy külön dimenziót adnak, hogy na jó, bármit csinálsz, de mondd meg, hogy forintban lesz, vagy euróban, és akkor sokkal okosabbak lennénk, mint így, hogy itt össze vannak most.
Tehát ha nem lesz rendes alternatívája ezeknek, akkor ez lehet, hogy egy komoly forintgyengítő tényező lesz akkor majd.
De most szerintem most is ez látható.
Lehet, hogy most is ez zajlik.
Hetekben,
igen, simán lehet. Jaj, na de azt már szerintem leváltották ezeket a pénzeket, nem? Aki már akart, megvette
hát az eurót nekem, ebből. Én még most veszem észre, hogy még a egyik számlámon még mindig
ott van. Igen.
Hú, hát akkor még nem. Akkor még nem.
És most jönnek még nagy lejár, még most jönnek nagy fizetések. Tehát mi májusig...
Szerintem az, hogy egy embernek így egy hónapig hever pénz a számlán, és nem csinál, az simán benne van.
Viktornál, Daninál ez kizárt.
Igen.
Mi a Zsoltal, hát azért próbálok rá figyelni.
A Zsoltal, mi hanyagabbak vagyunk.
Hát de azért, mert most nem mondom megint, hogy miért. Nem mondom megint. Na, figyeljetek, és akkor mi van?
Nem tudom, ez, mit nem mondom.
Hát mert most te, érted, most azon olyan picit nyerek ahhoz
képen. Valóban, és nekem is annyira kicsi, amit ezen, tehát ugye nem mindegy, hogy 50 ezer forintról van szó, vagy 5 millióról, vagy 50.
Ez a leszarom rész, ugye?
Mert leszarom, mert leszarhatom.
Igen, így van.
Na, figyeljetek, akkor levezettünk. Levezessünk a teknősökkel? Akarjátok a teknős?
Persze, nem tudom,
miért. Elmondom a teknős, mert ez egy, azt hiszem, 444 cikk címe. Kicsit szomorú a cím. 8 gyerek halt meg, miután tengeri teknőst tettek Zanzibárban. Ráadásul 78 embert kórházba szállítottak. És ez azzal lett összekötve, hogy a QI-ban volt egy QI, nagyon jó műsor. Következő a kérdés, miért nem volt sokáig tudományos neve az óriás teknősnek? Latin neve. Tudjátok-e?
Mert lehet, hogy több faj van? És nem tudták elkülöníteni?
Nem, ez egy faj.
Nagyon későn találták meg őket, mert csak kevés helyen vannak.
Miután megtalálták, még sokáig nem volt.
Nem tudták besorolni őket, hogy hova tartozzanak.
Ugye ezt máshol találták, hajóval vitték volna Londonban, hogy ott adjanak neki nevet. Nem ért el Londonban, mert megették. Még a Darwin hajóján is megették ezeket, mert ezek az óriás teknősök
annyi... De attól nevet még adhatnak neki.
Nem, mert nem látják arra.
Ja, nem tudják megnézni. Nem,
csak élve lehet. Csak élve lehet?
Élve lehet
el. Meg hát, ha megették, akkor még valami se jutott el ezek
szerint. Annyit jutott el Londonba, hogy ez a világon a legfinomabb dolog. Tehát, hogy ez finomabb, mint a legfinomabb csirke, mindennél finomabb, mint amit bárki valaha evett. Ennyi jutott el, ez a hír jutott el Londonba, és így nem tudtak latin nevet adni neki. Sokáig ez volt, és azt hiszem, hogy Zanzibáron még itt.
Hát pedig ezek a világ legcukibb élőlényei, megmondom. Én voltam egyszer egy ilyen teknős rezervátum, van 10/10.
Nem etted meg őket?
Nem, de etettem őket, mert a levelet így lehet a szájukba adni, és mindent megesznek, amit adsz nekik, ha banánt is adhatsz nekik, meg leveleket, meg mindent.
És nem ugrik fel rád, nem. És nem ugat, amikor elmész a kerítésre.
De megharapta egyszer a kezemet.
Igen, nyitott nagyon éles a izéje, a foga.
Egyszer megsértette a kezemet.
Le tudja harapni az ujjadat.
Igen, tehát vigyáztam, veszélyes. De egyszer meg beleharapott sajnos.
Nekem a lelkemet sértik a kutyák. Elmegyek a utcán, és tízszer is nekiugrik a kerítésnek, hogy azt hiszem, hogy megközben én...
Na mindegy, de ez ilyen terápiás állat, tehát Magyarországon a kertbe, ha lehetne, akkor biztos szereznék egy óriás teknőst.
Jó van. Na figyeljetek.
Akkor ennyi.
Ennyi.
Mindenki elmondta a sztoriait.
Mindenki tanult, reméljük valamit. Vigyázzatok arra, hogy ne arra készüljetek, hogy mindjárt 3000 lesz az S&P 500. Mindenki vigyázzon erre, nagyon vigyázzom, mert szóval lesz a hozama.
De mindenki kezeljen kockázatot közben.
Közben mindenki kezeljen kockázatot.
Na jó, elég a bőségből.
Szerintem, bocsánat, csak annyit akarok még ehhez hozzáfűzni, amit Zsolt mondott, szerintem azért a nyitott elmetet, hogy én el tudom képzelni a 3000-es S&P-t, el tudom képzelni a 7000-eset is, és szerintem ez azért nem ártalmas.
Ez nem ártalmas.
El tudom képzelni az 1 millió dolláros bitcoint is.
Én is.
Az 1000 dollárosat is.
Azt nem.
Na, úgy van. Jó. Akkor
na, találtunk különbséget.
Az nem, hát igen, de hát így azért úgy jobbak a hozamaid akkor, hogyha az elvárásaid közelebb vannak a realitáshoz, mintha nem, nem? Persze, ha a realitásban neked
most
lesz
azt mondod, hogy
nem, hogy az irreális,
látom. Hogy irreálisan látom a dolgokat.
Az 1000 dollárs bitcoin.
Ja, értem.
Jó, zárjuk ezt. Ennyi. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a
figyelmet. Viszont hallásra, sziasztok.
Viktor. Na, szervusz.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük, értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!